De főnök, egyébként elindítottad a felvételt? Csak...
Yeah.
Ne kellene előről kezdeni az egészet.
Nem, elindítottam. Elindítottam, no para.
Jó, jó.
Sziasztok! Remélem mindenki kipihente magát, hiszen a csapatok már javában készülnek a szezonra, így mi is egy fokozattal feljebb kapcsolunk. Ma egy kétvonalas lesszel jelentkezünk, beszélgető partnerünk Sofron István Sofi. Eredményei, kupái, díjai felsorolása kitenne egy teljes adást, úgyhogy ezekről majd így menet közben fogunk kitérni. Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívást, üdvözlünk a kétvonalas lesszben. Szia Sofi!
Sziasztok! Jó itt lenni, de azért annyit díjam, a kupám nincs, hogyha túloztál, de azért jól esett, köszönöm így elsőre.
Azért akad egy pár, de én rögtön avval kezdeném, hogy emlékszel arra, hogy mikor és miért ragadt rád ez a puha vagy Sofi rigmus?
Igen, ez már az elején szerintem az első pár évben még Fehérváron elkezdték a szurkolók ordítani, aztán hamar rájöttem, hogy ez nem azért valószínűleg tényleg puha vagyok a jégen, hanem még ezzel akarnak cukkolni, hogy ez nem elég, még keményebben játszok. És akkor ez így nagyon tetszett ott a Fehérvári szurkolóknak, és ráadásul én olyan habitusú vagyok, hogy ilyenkor még jobban akarom mutatni, hogy igenis nem vagyok puha, úgyhogy ez nagyon tetszett nekik, hogy ezzel tudnak hergelni, és akkor ez így rám ragadt így az éve során egy-egy ütközésnél, és hát nagyon remélem, hogy nem a szurkolótáborban a női szurkolók kezdték el ezt énekelni, de valószínűleg ez a lényeg. Valamelyiket elvárni tőle, hogy Ticsi most így belész hátulról, hogy milyen nekről beszélek, de így van, tehát hogy ezzel most hát bízom benne.
Visszatértem a megszakadásból, egy pillanatra nem voltam itt, elment a neten, bocsánat. Ha jól értem, elkezdtük a beszélgetés érdemi részét. Nekem az a következő, kezdjük a nagyon-nagyon legelején, hogyan lettél jégkorongozó. Miért lettél jégkorongozó, vagy az, ha valaki Szeredába születik, az akkor el van döntve, és igazából nincs nagyon választás. Voltak-e más sportágok, amit szerettél volna, de azt mondták, hogy nem, te hokis leszel.
Igen, ezt jól látod. Erdélyben, Csíkszeredában a jégkorong és a téli sportágok az mindig is nagy hagyomány övezte, és tényleg mindenki vagy jégkorongozott nálunk a városban, édesapáméktól elkezdve, vagy síjált, és édesanyám síjált, sífutó volt. Édesapám jégkorongozó ezérmű volt, és egy ilyen ciklusunk, egy éves voltam, hogy síelő vagy jégkorongozó lesz belőlem. Aztán ugye hokit választottam, azért azt tudni kell, hogy Csíkszeredában tényleg mindenki kötődik valamilyen szinten, vagy jégkorongozott, vagy a barátja, a testvére, a nagyapja, valaki mindig jégkorong közelében volt, és ne felejtsük el, hogy a rendszerváltás előtt a magyarok ott tudtak közösen ünnepelni, és a magyarságokat kifejezni, ezért mindig is a jégkorong is ez a Vákár Lajos egy olyan felgeteges hangulatot és élményt nyújtott mind a szurkolóknak, mind a játékosoknak, hogy ez egy ilyen nagy hagyomány alakult ki. Úgyhogy igen, Csíkszeredában főleg régen nem volt kérdés, hogy melyik sportágat választja egy ifjú fiatal srác. Úgyhogy én is ezért választottam például a jégkorongot, mert édesapámtól, mert betyámtól láttam, mert 3 évesen jégre álltam, és folyamatosan kigoltam a mancsokén, úgyhogy nem is nagyon volt. Gondolom, hogy meg el volt előre dőlve, hiszen már 2-3 évesen már 2 évű korcsában Csíkszeredában már vittek, úgyhogy 3 évesen edzésekre jártam Fehérváron, mi akkor jöttünk ki 91-be Magyarországban a rendszerváltás után, és akkor édesapám még itt a Fehérváron, a Volánban játszottak nagybátyámmal. Onnan kezdődött a fehérvári lét, mi 91-be költöztünk Csíkszeredába Fehérvár, és akkor én ott kezdtem el jégkorongozni.
Folytassuk Fehérvárról, mert ott váltál gyakorlatilag ismert és meghatározó játékossá, majd aztán 3 tulajdonképpen nagyon ponterős és jó szezon után a Dell-be is kipróbálhattad magad, ahol szintén 2 jó éved volt, és a 3. végét ugye Klagenfurtban fejezted be, és így egy csokorba. Hogy érezted magad Fehérváron, és amikor kikerültél a Dell-be, az szerinted mekkora ugrás volt a fehérvári évekhez képest?
Igen, 91-ben, amikor Magyarországra jöttünk, akkor azt tudni kell, hogy talán a BS volt egyedül befedve, ott volt egy fedett jégpálya, és még a Fehérvári pálya sem volt teljesen befedve, a Dunajvárosinak sem volt maga az oldalán, még úgy játszottam, hogy kontinenekbe öltöztünk. Tehát akkor nem nagyon voltak fedett pályák, és a magyar jégkorong azért még jól el volt maradva mondjuk a románhoz képest is. Ugye a rendszerváltás után a román jégkorong az teljesen összeesett, és rengeteg erdélyi játékos kényszerült Magyarországra játszani, mert nem volt egyszerűen normális bajnokság Romániában. És akkor így, mivel édesanyámék is jöttek, én ugye, hogy Fehérváron elkezdtem játszani, én ott is nőttem föl, és igazából ott vált belőlem profikok is. Hozzátéve azt, hogy a Volánnak ugye akkor egy ilyen aranygenerációja nőtt ki a Palkovics Csocskaival az élen, akik bajnokságokat tudtak onnan a zsinórban nyerni, és ugye Fehérváron egy felnőtt csapatba bekerülni, az majdnem egyenesen arányos volt egy válogatottba való bekerülésre, hiszen a válogatott gerincét még a magyar bajnokságban játszó Volán is 80%-ba tette ki. Mi ugye, amikor én a Titánokkal 18 évesen játszottam az első felnőtt bajnokságomat, akkor volt az első Titán csapat, amit a Kóger Pista talált ki, és mi a felnőtt bajnokságban játszottunk egy junior csapat, kiegészítve pár rutinosabb játékosra, és utána jött ugye az Ebel szezon, tehát hogy az első felnőtt bajnokságban szezonomat ugye a magyar bajnokságban játszottam, és nekem utána az akkor a vált, emlékszem, hogy az első meccsen Fehérvár ellen játszottunk, ugye a Titánok a Fehérvár ellen, Teltház nagy csapat ellen, azokkal a példaképekkel, akikre ugye az ember felnéz gyerekkorban autogramot kér, és hát hatalmas élmény volt, és hatalmas különbséget éreztünk, de aztán egy év alatt fölfelőttünk addig, hogy én, a Kóger Dani és Hegyi Ádi kaptunk felnőtt szerződést, de ugye akkor már az Ebelbe indult a Fehérvár, és az első 17 meccset zsinórba elveszítettük, nem tudtunk pontot szerezni, tehát ez egy akkora ugrás volt nekem is, de az egész csapatnak ez a szín, ami utána viszont hatalmas, csak tudtunk belőle profitálni mind a válogatottban, mind a nekünk is, a fiatal játékosok, egy sokkal erősebb szintet kellett megszokjunk, és tudtuk is ezt a szintet felvenni, és egyre jobban beépülni a csapatba, és akkor én is a harmadik évenben tudtam beépülni. Úgy igazán, hogy első két sorban a Ladányi Balázs, Vas Marci, Toki és a Balú hátvéd párral ott egy, ahogy bekerültem, egyben jól ment a játék, és az első évben ott egy fél szezon voltam, és a következőben már együtt kezdtünk, és akkor lett a gólkirály szezonom, és utána is még egy év. Tehát az a három olyan év volt, ami tényleg a válogatottban is meghatározóvá váltam elsősor emberelőny, és tényleg ott is tök jól ment, és onnan kaptam ugye a Deles szerződésemet. De nyugodtan szóljatok ám közben, hogyha van kérdés, annyira hadarom egy hírt, nem is tudom, hogy figyeltek-e, de...
Figyelünk.
Nem azt, hogy figyeltek, hanem, hogy tényleg ezek voltak, és a Del az megint egy nagy lépcsőfokváltás volt, mert ha megnézzük azt, mondjuk egy Erste Liga és mondjuk egy Ebel közötti különbség körülbelül a Del és az Erste, az Ebel közötti különbség, mindig nagyon-nagyon nehéz, már gondolom, számtalan játékos elmondta, hogy ligák közötti hasonlatokat összevonni, országonként változik a stílusa, a játéknak a pályák mérete, a légiós számtól elkezdve itt azért nagyon nehéz, de mind a német liga az egy fantasztikus liga szerintem Európán belül, mert nézőszámban brutál százalékokat teljesítenek, 80-90%-os teltház volt minden meccsünkön, 15 ezer ember. Különben 18 ezer az mindig nekünk egy derbi volt, és a Düsseldorf a legközelebbi csapatok. Tehát 18 ezer ember előtt kikorizni, és tényleg olyan show a Kölner arénába, hogy mind egy NHL meccs, tehát vagy mind az MVM dolga, milyen show volt. És ott már tényleg az ember azt érzi, hogy mert eljutott egy olyan szintre, ami már egy lépcsőfokra van, akár már az NHL-tő, vagy tényleg attól a szintű. Úgyhogy ez a három év ott a derbi nagyon nagy élmény volt, és egy nehéz feladat is volt megtartani magam a csapatba. Az első két év jól sikerült, nagyon jó helyem is volt, csak aztán, amikor edzőváltásunk volt a harmadik év közepén, akkor az az edzővel nem tudtam egyáltalán megtalálni a hangsúlyt, az az új fiatal német edzővel, és teljesen új csapatot akart építeni, és az összes légióst már az utolsó 20 meccs előtt már elkezdte nem játszottatni, már nem nagyon volt esélyünk a play-offba. És akkor ezért is döntöttem, azért volt az az átcsoportos év, a Szentpétervári év, és nekem muszáj volt játszani, muszáj volt minél több végidőt kapni, ezért akartam váltani, hogy valahova akkor haza akartam jönni, Európa Ligáig szeretett volna hazacsábítani. Aztán sajnos nem Fehérvárra tudtam jönni, hanem Klagenfurtba mentem akkor, és ott Klagenfurtba fejeztem be a szezon.
Fel is vezeted a következő kérdést, hogy az amerikai év az milyen volt, ott milyen tapasztalatokat szereztél, de előtte én még visszakérdeznék, hogy amikor bekerültetek a volánba, fiatalok, ugye akkor ott még a szaporiakhoz kerültetek be, akkor ott azért még javába volt beavatás, meg ilyesmi, mesélj egy kis sztoriz egy kicsit.
Igen, ez egyre jobban szerintem így kopik ki, meg ez az idős fiatal közötti hierarchia, meg ezek a régi szimatások, de nekünk még volt, és amúgy én nagyon pozitívan és ilyen viccesen mindig elröhögjük, amikor eszünkbe jut. A Tátrába voltunk, miért Fehérvárra, és ilyen mind a serpák másztunk föl hegyekre, és tök jó ilyen túrák voltak, tehát hogy nagyon csapat összekovácsoló kis egy hét volt, és a végén volt egy ilyen közös buli, és akkor a fiatalok mi jól belugadtak az idősebbek, és volt ilyen mesztelen a biciklizés képes lapér le, és visszaszóltak. Hiába tekertünk visszafelé a dombtetőn, és azért néztek ott a turisták, úgyhogy de jót rögtünk, és tényleg ez egy folyamény volt, emlékszem. Úgyhogy hát voltak ilyenek, persze, meg vannak még most is, de most aztán nagyon, mit tudom, énekelni kell, vagy el kell mesélni egy sztorit, szóval most már szerintem egyre ezek jobban kopnak ki, de még emlékszem, én most sem felejtem el, amikor a legelső felnőtt edzésre készültem Fehérváron, és mit tudom, 8 valamire kellett menni, és emlékszem 7 órakor már ültem otthon az ágyban anyával, ültem, hogy most mit fogok mondani? Ott lesz Markovics, az Ocskai, a Svasznek a Kandja, a Grös, a Budai, tehát mit fogok mondani, mit fognak kérdezni? Vagy nem tudtam elképzelni, alig vártam, hogy végre az első napnak, hogy már otthon legyek, hogy ezt csettintésre legyek túl rajta, mert akkor a tisztelet, hogy annyira az akkori válogatott akkor átlépett előre, meg mi úgy néztünk Fehérváriként főleg ezekre az akkori válogatott nagy, az egészen ott játszott Fehérvára, hogy emlékszem, hogy ez sokan nagyobb dolog volt, mint talán most. Még akkor mi nagyobbnak éltük meg egy felnőtt csapatba bekerülni az öltözőbe velük, és ez a korkülönbség is ott egy ilyen összeszokott mag volt, és ezért volt egy 10-12 év közöttünk, ez még jobban felnéztünk rájuk, és nagyon nagy élmény volt megélni, hogy aztán évről évre csapattársakká, társakká, barátokká váltunk, úgyhogy, és együtt is játszottunk átcsoportba, akár a Marcival, vagy Fejutásnál, úgyhogy ez jó érzés megélni, így azok a példaképekkel együtt játszani utána, akikre felnéztünk, és majd utána együtt játszani. Tehát ez az életrendje, most ugyanezek a sztorik megvannak visszafelé, hogy vannak olyan csapattársaim, például Mazban volt az Alán, aki mondta, hogy ő fogta a kezemet, amikor az egyik válogatott meccsen körüztünk a Paplászlóban, meg aláírtam a kis jegyét, úgyhogy mostantól csókolom, hogy köszönöm szakkor. Nem tudom, 16 év, de én is most már 36 leszek február, úgyhogy telik az idő. Nagyon elrepült ez az elmúlt 16 év, mióta profi vagyok. Úgyhogy most már inkább visszafelé számolunk.
Még az eszembe jutotta, hogy ahogy említetted, hogy amikor a Kóger Pista megalakította, vagy kitalálta, hogy kisvolánként ugye szerepeljetek felnőtt bajnokság, vagy ez egy nagyon nagy ugrás volt nektek, nagyon nagy fejlődési lehetőség, hogy a maiaknak is, ugye most is ott van a Titán, meg indultak Vasas is fiatal Titán csapatta, de most mégse fejlődnek már akkorát a fiatalok, mint annó ti. De ugye ezt mindig mondják, hogy a szaporéknak könnyebb volt, tehát azt a lépcsőfokot könnyebb volt meglépni, mint ami a következő lenne. Hogy te ezt hogy látod meg a pontrendszert, ugye mondják, hogy nem segíti a fiatalokat. Vagy ez tényleg ekkora segítség egy felnőtt bajnokságban játszani fiatalon?
Hatalmas segítség. Hát gondolj bele, hogy mondjuk egy ifi bajnokságban, főleg az én időmben beszélünk, 5 csapat volt, és én feljátszottam. Volt egy 2 korosztály, de mindig fel kell játszani egy korosztályban, alig voltunk meg, nem az volt, hogy ABCD csapat, mint ahogy most hallok, és már tényleg mindenhol jégpályával is csapatok, és ez nagyon jó dolog, de a mi időnkben nem volt ez a versenyhelyzet, nem volt ez a ekkora versenyhelyzet, mint ami most van például. És az, hogy mi egy felnőtt bajnokságban tudtunk játszani, az Ocskai, Palkovics, ezek ellen a játékosok ellen, mondjuk egy Volánban, de ugye Újpesten, nem is tudom már kik voltak hirtelen a csapatok, de egy felnőttben tudtunk egy évet játszani a Ferencvároson, és játszottunk 30-40 olyan mérkőzés, mint nálunk, mondjuk ifiben max egy döntő volt, és mind ugyanúgy, mint utána a következő évben a Fehérvárként 17 meccsen cumi volt, és nem tudtunk még pontot szerezni, majd meg lett az első X, aztán egy-egy győzelem, és egyre jobban veszed föl a verseny, mint egy átcsoporton, hogyha megnézed, hogy minimum kellene olyan szintű meccseket játszani hosszasan, de már egy átcsoporton belül is egy két-három meccs után már érezhető, hogy már elhiszed, már egyre gyorsabban gondolkozol, már egyre gyorsabban döntesz, de hogyha egész évben ezt az intenzitást kapod meg, akkor értelemszerűen egyre jobb, és egy fiatalnak, aki 18-19 évesen még többet fejlődik, még többet tanul, és annak szerintem nagyon-nagyon jó dolog, és ez egy nagyon jó ötlet volt, hogy mi a titánokként elindultunk, és ezért a volánba is könnyebben tudtunk már következő évben bekerülni 18-19 évesen az első ebben szezonban. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó előrelépés, és ez a pontrendszer meg nem tudom, tehát hogy eleve az, hogy egy olyan rendszert veszünk át, amit valaki már lead, és valószínűleg valaki lead valamit, ezt nem azért adja le, mert működik, hanem mert már valószínűleg nem működik, legalábbis én naivan ezt gondolom. És ha megnézzük azt, hogy most már csapatok 16 légióst hozhatnak, akkor egyszerűen a magyar játékosoknak nem csak, hogy az árát nyomják le, de nagyon sok játékos abba kell hagyja, vagy annyira lenyomják az árakat, hogy most jelenleg az Erste Ligában, ha nyilvánosak lennének a fizetések, sokan nem hinnék el, hogy hokisok 200, 300, meg 180, meg 150, meg 400 ezer forintokért hokiznak sokszor 10 hónapra, és mondjuk egy taxisofőr kétszerint keres fel annyi munkával, meg nyomással, meg alázattal, meg nyáron, meg nincs hétvégén. Tehát, hogy ezeken azért el kéne gondolkodni, hogy ez hova megy tovább, hogy mi a példa egy fiatalnak, hogy mondjuk egy Erste Ligáig jut csak el, akkor lehet, akkor kell hagyja, mert egy mostanában már egy polgári munkával lehet jobban lehet keresni, mint az Erste Ligában, egy bajnok csapatban, egy harmadik sorban. Hogy ezek problémák, és szerintem erről nem beszélünk eleget, és ezeken javítani kell, nem tudom, hogy most ez ki a hibás, mi a hibás, de ez egyre jobban megy lefelé, és az, hogy ide jön 14-15 olyan légiós, aki mondjuk három olyan orabból, aki megáll igazán a helyét, és mondjuk a ligának úgy növeli a színvonalát, hogy arra a fiatal is felnézés, és nem elveszi egy magyartól a helyet, úgy, hogy semmivel nem jobb, csak mondjuk kevesebbet tud elkérni, vagy tehát, hogy ideje szerencsét próbálni, de sose fog a magyar jégkorongér után ő már tenni a következő évben, hanem pár hónapot itt van, és mondjuk 100-ból egy játékos, mind a Szarauer itt van 10 éve, de nem tudom, hogy most ő se a magyar jégkorongér.
Mert ő is elment, így van.
Hanem 10 év után tovább megy, és nem lehet azt mondani, hogy ne tegyen, mert ott a hazája, de mégis az van, hogy a magyar jégkorongér, ő már nem fog annyit tenni, de mégis ritkezett. Tehát, hogy de ő egy olyan példa, aki egy, szóval ez tényleg egy ellenpélda, mert egy nagyon jó csapatember volt, nagyon jó játékos, ő érdekelte, tehát hogy én őt nagyon szeretem, hogy egy ellenpélda, de ő is például máshova ment el, de a magyar jégkorong körforgásában fog most szerepelni, és mondjuk azok a játékosok, akik abba kell hagyják, és az elmúlt éveket, ha megnézzük, nagyon sokan hagyták abba, vagy olyan fiatalok hagyták abba, hogy elképedünk, vagy mondjuk egy Turbucnak az MB2-be kell játszania, de hála Istennek bebizonyította, hogy nem ott a helye, és van egy jó pár játékos szerintem, aki még ugyanígy nem ott kéne játszon, csak mondjuk picivel több lehetőséget kapjon, hogy anyagilag. Tehát, hogy ezeken azért javítani kéne, mert szerintem ez nem jó irány. Nálunk is Csíkszeredában 4-5-en saját hazai játékosok nem játszottak, mert éppen nem fértünk be a pontrendszerben. Nem lett szerintem a liga túlságosan jobb, mivel lett volna jobb, hiszen nem jöttek jobb játékosok, csak több. Uh-huh. Tehát, hogy ez az, egy érdekes kérdés.
Az volt a mondás erre, hogy kiegyenlítettebbé teszi a bajnokságot. Hát ez mondjuk a tavalyi playoffban ez látszódott, hogy sokkal szorosabbak voltak a csaták, de hogy ez ennek volt köszönhető, vagy sem, azt ugye nem fogjuk megtudni soha. De ugye erről mi a kislesek során is elég sokat polemizáltunk, hogy ennek a pontrendszernek tulajdonképpen hol lesz a pozitív hozadéka, mert egyelőre csak a negatívat látjuk, és mi még nem találtuk meg, és nem beszéltünk senkivel olyannal, aki azt mondta volna, hogy ez azért jó, mert.
Meg tudod, én azt gondolom, hogy a liga színvonalát kell növelni, és a nézőszámot kell növelni. És szerintem a nézőszámot azzal lehet növelni, hogyha saját nevelős játékosokat lát a magyar szurkoló, mert szerintem Fehérváron velünk, vagy nálunk is az volt, hogy velem sokkal jobban azonosult egy fehérvári saját nevelős, hogy én is Szoboszlait, ha nézem, akkor úgy nézem a Liverpool meccset, hogy amikor, mit tudom, a 11-esnél felrúgták, akkor itt álltunk, és kirázott ide, hogy most rúgja be, mert neki szurkozni, és Fehérvárjú, és Magyar, most már én is Liverpoolt nézem, mert miatt a szurkozni tudok hozzá. Szerintem egy, nem tudom, lett srácért nem fognak tudni úgy kötődni a szurkolók, és ha van 12 lett, meg finn, meg karat, mit tudom én, milyen srác, de a magyar fiatal az nem játszik egy percet sem, mert egyszerűen nem fél oda, vagy abba kellett hagyjam, hogy az ember, vagy a másodosztályba megy el, vagy abba hagyja. Én ezt semmiképp nem látom jó iránynak. Inkább arra kéne szerintem törekedni, hogy minél több nézőt behozni, és mondjuk, ha több néző van, jobban eladható a sport, több pénzt tudunk költeni, mert hogyha megnézzük az erdély csapatokat, teltház van, oké, hogy hagyománya van a jégkorongnak, de attól függetlenül be kell 2-3 ezer ember oda is vonzani, de itt meg nincs nézőszám növekedés, tehát hogy 100, meg 50, meg 80 ember van egy meccsen. Szerintem ez egy hatalmas probléma az Erste ligában, mert egy gyenge ligát nulla hangulattal, zéro közönsége nem tudsz eladni, és élvezhetetlen egy jó meccs is, persze mi hozzáértük, élvezünk, de egy hozzá nem értő, az nem érdekli. Viszont ha van egy teltház közeli hangulat, és só van, és belevonulás, és az egész úgy néz ki, akkor elámul, mert igazából amit már külföldön tudunk és látunk, amit csak le kéne másolni, és működik, hogy egy franchise-t adsz el, és egy műsort adsz el, nem csak a meccset adod el, hanem a gyerekektől elkezdve a férfiaktól a nőket meg kell célozni, és egy terméket eladni, egy esti műsort, egy szórakozást, amiért ő kifizeti egyet, és bevegy. Én ezért senkit nem látok, hogy tenne. Mert nincs a növekedés, és nincs hangulata, jégkorong meccsen egyáltalán zéró.
Nem játszottam soha nagy közönség előtt focisztunk baráti szinten, de én azt gondolom, hogy egy teltház a színvonalat is emeli. Tehát nem úgy mész ki játszani egy üres csarnokba, mint egy teltházba. Azt gondolom.
Például a Gyergyó és Brassó is a ligán belül nem csak azért, mert mindig jó csapatuk van, hanem ott játszani szerintem ellenfélként is élmény, mert amikor kikorizol, akkor 3000 ember együtt él a játékkal folyamatosan, és ezzel ad egy olyan adrenalint, és egy olyan plusz energiát hoz ki belőled, és egy 20-30%-ot a teljesítményedre is rádob, vagy mínuszba, vagy pluszba, mert van, aki ezzel a nyomással nem tud játszani. Sokak meg ebből merítenek erőt, de mindenképp egy ilyen hangulat, és egy ilyen élmény, az egy élmény, szerintem Csíkszerelve egy Fradi elleni teltházas meccs, az egy olyan élmény, ami egy hoki élmény, és ezt aki oda eljön, azt utána úgy beszél róla, hogy igen, ez egy nagyon jó sport, és ugye Magyarországon sokan azt tudják nézni, hogy nem is voltak meccsen, de már kim voltak, akkor már szeretik. Be kell őket csalni, hogy majd utána visszajön, mert a tévében nem látja a korongot, nem érti a szabályt, nem hallja, élvezhetetlen számára, és mindenkitől ezt hallom, mert az elmúlt 20 évben, ugye amikor mondod, hogy jégkorongozó, most már egyre többen ismerik, de azért végén mindig el kell magyarázni, mi a jégkorong Magyarországon is, blablabla, mert nem volt, nem tudja, de amikor kiviszel egy meccsre, akkor el vannak álmolva, 100 emberből 95 azt mondja, hogy úristen, ez nagyon jó, és ütközés, és gyors, és mindig van valami is hangulat. Főleg egy Fehérvár meccsről beszélünk, ahol mindig jó hangulat a Fehérvár, ezért is ott is kialakult ez az elmúlt 20 évben, mert amikor édesapám még játszottak, én tisztán emlékszem, hogy akkor kezdődött a Ocskai Gábor bácsi kezdte el ugye felépíteni szinte a nulláról a fehérvári jégkorongot, és ahogy a kis Csicsó és a Palkó beértek a felnőtt csapatba, akkor tényleg így ilyen mesdjén ment fölfelé a fehérvári jégkorong, és ebben nagyon nagy munkájuk volt a Gábor bácsinak is, meg az egész fehérvári közegnek.
Ez már két bácsi volt. Ezért a két bácsiért nagyon sok azért fogsz kapni orrcsavarást.
Ja, nekem mindig is tudod, mert itt a 3 éves koromot ismerem, és nekem az ugyanaz, mint amikor az osztályfőnökömet bementem, és mindig mondja tegezni, és nem tudom letegezni egyszerűen. Azt érzem, hogy tiszteletlen, sose fogom tudni azt mondani, még ha 60 éves leszek is, de nekem ez már ő mindig is Gábor bácsi marad. Igen. Remélem, elnézi ezt nekem. És ott ugye akkor a fehérvári szurkolók is akkor kezdtek éppen. Emlékszem, hogy alig voltak nézők, csak amikor a Fradi ellen a BS-be játszottunk, és mi is anyáikkal mentünk föl, és megdobálták a buszt kövekkel, meg ott tényleg olyan balkán hangulatot a BS-be, hogy féltünk mindazzá. Én tök féltem, mert dobálták a buszt, és akkor ilyen emlékeim vannak, meg hogy teltház a BS-ben. És akkor onnan indult el a fehérvári jégkorong, és akkor így nyíregyenesen ment, tört fölfelé. hogy tényleg egy siker, és egy olyan, főleg most ez az új csarnok, én azt gondolom, hogy azok tényleg egy megkoronázása annak a munkának, amit ott beleraktak, meg a szurkolók, meg az egész csapat az ebben, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy ott meg lehet majd tölteni azt a csarnokot is, és jó hangulatot teremteni, mert az egy olyan élmény tud lenni, akár mondjuk mind a Veszprémi arénába elmenni, vagy akár még egy ilyen szintet rárakni.
De most éppen olvashattunk Gyergyó Szent Miklósról is hírt, hogy egy top Európai Ligába induló csapatot szeretnének, hogy vizionálnak 10-15 éven belül. Erre most ne térjünk ki. Menjünk oda vissza, Sofi, hogy elkerültél Amerikába. Az milyen élmény volt? Ott miért nem maradtál? Vagy lett volna lehetőséged maradni? Csak nem akartál? Vagy ez hogy alakult?
Igen, Amerika, megmondom őszintén, hogy nagyon jó volt, nagyon rövid volt. Amikor kezdtem fölvenni nem is a tempót, hanem megszokni azt a pici pályát és az ottani játékstílust, azt hiszem 20 meccset játszottam, a Tücsi terhes lett, és a kinti terhes gondozás az teljesen el van, vagy teljesen más, mint a magyar, és eléggé lazán kezelték, és kicsit meg voltunk ijedve, hiszen nem akartak ultrahangot 3 hónapig, meg ilyen tényleg fura volt, és úgy voltunk vele, hogy inkább jöjjünk haza, és Európában legyünk, amikor születik a kisbabánk, és ezért is egyből elkezdtem csapatok után kutatni a menedzserem által. Nekem egy osztrák menedzserem van, aki Németországban is, Filakban is, Klagenfurtban is szerződtetett, és akkor a Filakból volt lehetősége menni. Akkor még a Szarzi ott játszott a Filakba, és viszont annyi volt, hogy 3 nap múlva ott kell lennem, és ez december 24-én repültünk, emlékszem, és 2 napon volt összecsomagolni, és ahogy megérkeztünk Filakba rá egy hétre, sajnos ez a kisbabánk elment, úgyhogy utána a Filak év ott lement, tehát ezért jöttünk mi az Amerikából, és akkor utána már, mivel a Filakban jól éreztük magunkat, meg nem tudtunk mit csinálni, mert nem akartunk már visszamenni, akkor ott Filakban töltött, ugye akkor volt utána akkor a sérülésem, ott megsérültem elég, az ott az egyetlen, hál' Istennek, elég ilyen csúnyább ott, egy ilyen, én nem is emlékszem meg ezt a videóra, mert direkt nem néztem meg azóta soha, hogy mi történt, meg nem is emlékszem, mert tényleg lekapcsolták a villany. Nem láttam egy srác, hogy érkezett, és hogy elütött, fejjel úgy érkeztem a jégbe, hogy ott elájultam, kórházba ébredtem, és akkor ott már nem is játszottam a szezon hátralévő részén rájátszásban, viszont a VB-re rend összekaptam magam, egy kisebb agyrázkódásom volt, úgyhogy egy 5 napig feküdtem egy sötét szobába, és aludtam, úgyhogy szerencsére kihevertem, ez volt az egyetlen ilyen súlyosabb. Úgyhogy az igen, az így lett vég az amerikai kalandnak, és akkor utána, hál' Istennek, nyáron újra teres lett a párom, és abból lett a kis tüneményünk arra, úgyhogy utána jöttem vissza Fehérvárra egy évre. Sajnos az a Fehérvári év finn edzővel nem értettük meg a hangot, és nem azt a játék lehetőséget adta meg személy. Én csak az én véleményet elmutatom, nem azt a játék lehetőséget, és nem azt a helyet adta meg nekem, ami ahol én jól tudok játszani, vagy ahol tudok teljesíteni, és a negyedik sorban voltam, nem játszottam se előnyt, se hátrányt. Tehát az ő nagyon nehéz, és éreztem, hogy mivel tudtam, hogy ő marad még egy évet, akkor nekem váltani kell vele, nem szeretnék semmiképp.
Bocsánat. Én igen. Most közben itt lesek, és ahol te nem játszottál csak a negyedik sorba, abban a szezonban a statisztikák szerint azért 37 meccsen csak összekapartál 21 pontot.
Hát igen, de ez a rossz szezon.
Tőle kevés.
Ugye?
Volt ott gól király is.
Igen.
7 perces játékidőm volt, és ember hátrányban sose játszottam, ember előnyben meg mit tudom én, 5 meccsen összesen, és persze nem tudtam úgy termelni annyi pontot. Most ez egy nem annyira rossz, egy 20-30-20, de ennél sokkal jobban tudtam volna utána a következő szezononban, a szlovákban.
Hát igen.
Ott 24 gólt lőttem, azt hiszem 24 gól passz.
Így van.
Alig lettem a ligába, és a következő években is ugye már akkor, mivel bejött a Covid, akkor már sajnos se a Miskolc, se a Moc nem szerepel tovább, mert az Exa ligába pedig én azt nagyon szerettem, mert az is egy szintlépés az Erste Ligához képest, az mondjuk az EBL-nek a közepe eleje szint, ott is a csapatok. Nagyjából egy olyan liga, mint az EBL, én úgy gondolom. Talán a szlovák utolsó 3-4-5 csapat egy kicsivel gyengébb képességű, mint az EBL az utolsó 3-4-5 csapat. De ez az Erste ligában is így van, ez nagyjából hasonlók szerintem ezek. Úgyhogy ez egy jó kis liga volt, jó játékosokkal, meg jól is éreztem magam ott a Macba. Jól is ment a játék, utána megkaptam a lehetőséget végig, elsősor végig, utána válogatottba is végig, úgyhogy kicsit már nekem is volt ez a két év, és teljesen elbizonytalanodik az ember, mert nem volt Fehérvár, hogy a szezon el kellett jönnöm, előtte is Amerika, akkor utána eljönni Filakban, megsérültem, úgyhogy utána jó érzés volt egy jó évet csinálni, és onnantól kezdve is nem voltak rossz éveim a Macba következőben, ugye fiatal csapattal légiós nélkül szerepelhetünk, és a Fradi ellen estünk ki a rájátszásban, és ugye az elmúlt két év volt Csíkszered, ami az első év, hál' Istennek tényleg az államszerűen sikerült. Meg nekem nagy vágyam volt mindig is Csíkszeredbe játszani. Édesapám rengeteget mesélt nekem minden este, én tőle tanultam meg igazából a jégkorongnak a sava borsát, minden egyes olyan szituáció, ami kétes, amit meg tud tanulni egy hokis a saját bőrén, azt nekem ő átadta, és én már tudtam gyerekkorban, hogy egy ütközésbe hogy kell belemenni, hogy oda tartani, milyen ütemváltásokat, amiket ő is megtapasztalt, és én ezekben nagyon sokat profitáltam. Nekünk este a vágódeszkán a paradicsom a kenyérre volt a kapus, és hogy fordulok ki, és mi csak a jégkorongban, mert ugye az volt az igazán közös pont, és az abban mind a ketten nagyon jól ki tudtunk teljesülni, és nekem nagyon sokat tanított apa, úgyhogy én neki is ezzel szinte hálás lehetek, mert tényleg sok olyan apró dologra jöttem már rá, már az elején, ami mind az ütközésekben az ütemek, mert az ütközéssel az erőről szól, hanem egy ütemről szól, hogy milyen ütembe tudsz belépni, és a testsúlyodat hogy tartod. Tehát itt nem kell azért 150 kilós legyél, persze azért egy idő után a sebesség, mert a súly is számít, azért a fizika is szempontot játszik, mert sokan azt hiszem, hogy elütök valakit, vagy valaki elüt valakit, akkor ez meg se potja. Nekem nagyon sokszor van, hogy a lábvédőn keresztül elütök valakit úgy, hogy nem is tud oda nézni, pont belemegy a fejébe mondjuk a lábvédőnbe, vagy épp, hogy de annyira fáj után napokig a vállam, hogy lábvédőn keresztül, nagy műanyagon keresztül gondolatod, hogy mit ér ez az ellenfél. Tehát azért csak 90 kiló, 40-50 km per órával lassul nullára. Azért elég nagy erőhatások vannak, és ez mind ütem például, és amit édesapám úgy megtanított. Tehát én ebből sokat profitáltam, és a sok élmény, amit ő mesélt, hogy az akkori román válogatott a turánok, az akkori nagyok, ők olimpián voltak, és átcsoportosok voltak, és Amerikával, ha jól tudom, x-eltek, vagy egyet kaptak ki, még a benne volt a jégen filmben is, szerintem láttátok, és az akkori sztárok, az akkori csíkszeredaiak, az Antal előd, például, vagy hogy hogy néztek fel az akkoriak, hogy egyszerűen ők világsztárok voltak, és akkor is Amerikában, tehát hogy ő ebbe a korosztályba jött bele, úgy, mint én a mondjuk az Ocskai Palkovics generációba körülbelül, csak akkor a romániai korom már a kimenőben volt, és ugye rengeteg sztorit mesélt a Csíkszeredán, akkor 5000 ember járt, 4-5000 ember, persze valószínűleg ez túlzó a Csíkszeredán meccsekre, mert ugye azt EOA ellen akkor volt a nagy örök rangadó, egy román és egy magyar csapat, a magyar városban Románia ellen lehetett szurkolni, hát ez minden magyar legnagyobb vágya volt, hogy magyar énekeljen együtt, és magyarul énekeljen, és magyarul tudjon szurkolni egy román csapat ellen, egy elnyomás alatt élő nép egy idegen országban, azért ez egy, én is saját tapasztalatból megéltem, mert amikor kijöttünk Magyarországra 91-ben, sokszor hallottam, hogy román, meg éheztetek, azért jöttetek, tehát hogy voltak ilyen dolgok, most már hál' Istennek megfordult szerintem a megítélés, vagy legalábbis nagyon jó irányba elindult a határon túli magyarok megítélése. Itt legyen bármilyen régió, úgyhogy ez egy tök jó dolog szerintem. Na és akkor ezért nekem egy nagy vágyam volt Csíkszeredába játszani egyszer, és azt átélni, hogy ahol édesapám játszott, ott én is egyszer tudjak játszani, és így úgy volt a pályafutásom, hogy erre lehetőség is adódott. Azt azért hozzá kell tennem, hogy már legalább 7-8 éve a csatóimi bombázott mindig, hogy menjek, nagyon várnak. Persze sokszor úgy beszéltünk, hogy ő is tudta, hogy egyáltalán nincs rá realitás, hogy én oda menjek, de mindig támogatott, hogy bármikor, hogy én úgy érzem, akkor nagyon szívesen várnak és látnak, úgyhogy hálás is lehetek neki, mert nagyon sokat segített, és nagyon jó körülményeket biztosított, hogy én a családommal oda tudjak menni. Tényleg minden körülmény, mind a lakás, mind a, az ellátás, és minden tényleg nagyon frankó volt. Úgyhogy nagyon szép két évet töltöttem el Csíkszeredába, és az első év az, az én államszerű is volt. Mindent megnyertünk, alapszakasz bajnokok voltunk, román bajnokság, Erste Liga. Nekem ez az első olyan év volt, pedig 16 év vagyok profi, és ahogy mondtad, hogy sok kupát nyertem, meg sok elismerést, nem nyertem bajnokságot még 16 év alatt, úgyhogy hogy egész évben szerepeljek egy bajnokságban. Még Volánnal vagyok, ötszörös magyar bajnok még régről, de akkor mindig ugye a rájátszásból nem jutottunk be a rájátszásba, és akkor csatlakoztunk a magyar bajnoksághoz. Nem tudom, emlékeztek-e, akkor még így működött az elején.
Igen.
És akkor ugye mindig értelemszerűen nekünk volt kötelező a bajnoki cím, és persze jó volt megnyerni, de azért nem okozott akkora extázist, mint egész évben menetelni, és egy bajnokságban végigküzdve megnyerni egy playoffonát, egy bajnokságot. Úgyhogy nekem ez az első volt, és az otthon, a szülővárosomban, teltház előtt megnyerni, ez tényleg ez nagyon örülök, hogy ez a pályafutásomban ez létrejött, és úgyhogy nagyon ez nagyon jó élmény volt. Tavaly éve sajnos nem volt ilyen sikeres, de mellette nagyon jól éreztem magam, és tényleg ugyanolyan jó év volt. Persze egy nehezebb év, mert mindig, amikor nyer a csapat, akkor nagyon könnyű, és mindenki boldog, és mindenki happy, amikor már jönnek a cumik, akkor nehezebb újra beöltözni, újra jégre, akkor jobban fáj a bordád, a bokád, az ujjad, amikor nyersz, akkor nem annyira fáj, az adrenalin dolgozik, az élmények visznek, de nehéz volt. Edzőváltásaink voltak, küszködtünk folyamatosan, a légiósaink se váltak be tavaly úgy szerintem, ahogy szerettük volna, úgyhogy hát már ez ilyen év volt, azért háromszor zsinóra bajnok volt a Csíkszereda, annak is nagyon örültem, úgyhogy egy Ergyó például nyert, és végre az a sok munka, meg az a sok vágyakozás, és azok a hosszú évek, munkája, amit ott beleraktak, az is most ott megkoronázódott, úgyhogy szerintem az is egy tök jó sztori volt, amellett, hogy a Fradi is honnan jutott hova, hogy mindig ott van a döntőben, magyar bajnok, és tényleg, mint a foci is, mert a Bigék az elmúlt, nem is tudom, 7 évben a Fradival tettek, azt tényleg, hogy felrakták a hoki térképére, méghozzá egy nagyon kecsiktető pozícióval a Fradit, és magyar bajnok folyamatosan, hogy Erste Liga döntőt játszik, ők is egy nagyot meneteltek, és 3-1-ről ugye ott is volt egy nagy kut. Tehát, hogy volt, ez egy tök jó döntő volt, szerintem egy tök jó playoff volt. Voltak amúgy tök jó momentuma is, de ez szerintem nagy hátránya a ligának, hogy magyar fiatalok kényszerülnek abba hagyni, és olyan tehetséges fiatalok, akikből azért még lenne szerintem, azok most már vagy elgondolkodnak, hogy abba hagyják, vagy abba hagyták, vagy főleg idősebb korban is már egyszerűen, tehát itt nem, tehát 4-500 ezer forintokat, én tudom, 3-4-500 ezer forintokat keresnek játékosok, és abból a mai világban, és ezt mondjuk 10 éven keresztül, tehát egy Erste Ligában, ha egy középszintű játékos vagy, mondjuk ezt kell mérlegelje egy fiatal játékosnak, vagy egy rukisnak, jelenleg most, reméljük ez változik, hogy 3-500 ezer forintért hokizol, amiből meg tudsz élni, de te 10 évig keresel így. És a 10 évig mondjuk egy harmadik soros játékos kell legyen, és az kell legyen, hogy mondjuk a legjobb magyarok között legyen, mert a légiósok elveszik az első többi helyet. Tehát egy igazán jó játékos tud ennyit megkeresni, ami azt jelenti, hogy nekem ez most ez így ráeszműli, amiket hallok, amilyen keresetek vannak, és ami megy lefelé, ahogy jönnek be a légiósok, tényleg olyan fizetésekért, amik ők csak szerencsét próbálnak, szinte szállás kajáira eljön, és csinál egy jó évet, és meg is értem, mert ő neki ez egy ugródeszk, hogy csinál itt egy jó évet, utána lehet el tud menni egy, mit tudom, egy franciába, onnan egy ebelbe, és lehet, hogy lépkedsz fölfelé, ha nem, akkor hazamegy, abba hagy, és kezdi a polgári életét. De ezzel például sokaknak, hogy ez egy ilyen rendszer alakult most, és most 17 légióst is hozhat.
Igen, itt a magyar srácoknak ugye most azon kell elgondolkozni, hogy ez nem napi vagy heti 5 nap 8 óra munka, meg hétvége szabad, hanem non-stop meló a jégkorong, ezért a pénzért, 10 év múlva mit fogok csinálni, és most kell eldöntenem, hogy ezt csinálom, ha mellette nekiáll dolgozni, akkor már nem fog tudni olyan.
Tudod, hogy te ebbe teszed minden energiádat, és utána te ehhez értesz csak. Tehát, hogy persze tisztelt a kivételnek, aki tanul mellette, vagy elvégez egy szakmát, de azért a 70%-a ehhez ért, azért mindenki nem fog tudni edző lenni, meg szakvezető, és most jelenleg ebb felé tartunk, és amilyen árak vannak az elmúlt 3 évben, hogy megnézzük, hogy tehát már hova mentek az árak, a fizetések sajnos a jégkorongon most korban is tudták ezt követni, meg is értem, tehát hogy nehéz helyzetben vagyunk, de jelenleg most ez van, és ez egyre jobban, hogyha ez a pontrendszer marad, akkor nem látom, hogy ez javulna. Most azt mondom,
közbeszúrnék, nekem 4 megjegyzésem lenne. Egy, bocs, nagyon szar a netem, tehát többször kiszállok, beszállok. Te nagyon jó alany vagy, ha tudtuk volna, hogy ennyit beszélsz, akkor nem írjuk össze a kérdéseket, mert egy kérdés, és beszélsz 20 percig.
Csak annyit mondom, hogy igen.
Nem, a másik.
Jó volt.
Elszoktunk, ugye mondtuk, hogy el fogunk térni attól a kérdésektől, és nekem már egy 15 perccel előtte lett volna, csak megszakadtunk, amikor a Sarzyról beszéltél egy mondatot. Nekem lett volna egy olyan kérdés, ami talán nincs is a listában, hogy ugye most legutóbb nagyon sokat foglalkoztunk. Ugye az utolsó élményünk ez az átcsoportos VB Finnországban, ami szerintem rohadt jól sikerült, ezt én többször említettem, hogy nem láttam magyar válogatottat ilyen struktúráltan, ilyen jól játszani, és ugye ennyire voltunk így a bemaradástól, ami a legnagyobb siker lett volna, hogy, és most már ugye Casey sem a válogatott kapitánya, és elég ellentmondásos a Pali, annyit tudtunk róla, nekem roppant szimpatikus volt, ezzel most, hogy ő így lépett le, sokat esett ez a szimpátia felé, neked mi a véleményed? Nem sokat dolgoztál vele, csak ezt a 8-7-es zakos széria, ugye ez a felkészülés, amit ugye mondtuk, hogy nem baj, ha kikapunk, de a végére azért csak, tehát a játékképe szerintem, mondom, hihetetlen jó lett. A kérdés az, hogy milyen Pali volt ez a Casey, mert mondom, szerintem tudásban hihetetlen, nem is tudom egy agyba, hogy fér be ennyi, és viszont azt hallottuk, hogy emberileg azért voltak hiányosságai.
Nagyon szintén, hogy én nagyon szerettem, mert nekem jó, hogyha egy ilyen edzőm van, aki ennyire megmondja, és mutatja, és folyamatosan kiegészítést csinálja, hogy azon van folyamatosan, hogy megmutassa neked, hogy mit csinál jobban, és a jégkorong az folyamatosan a hibákról épül, ezért folyamatosan hibákat mutat, és ő is azt mondja, hogy a jó dolgokat azt így érinti, de amit jól csinálsz, azt nem kell folyamatosan, azt kell mutatni, amit nem jól csinálsz, és a stílusa azért inkább azt mondom, hogy érezni kellett őt, mint ember, vagy tudni kellett hova tenni, amit mond, és igen, úgy lecseszett, hogy úgy lebaszott hirtelen téged is, engem is, a 35 évest, a fiatalt is, ugyanúgy, mint így nézte, hogy azért na, de hogyha ezt meg tudtad kezelni, és érezted, hogy ezt ő azért csinálja, mert jót akart, és utána mellette meg jó fej volt, meg így szimpatikus volt, legalábbis számomra, és amit ő munkádban rakott, hát ez nem tudom, hogyha valaki idáig elém még egy edzőt, aki ennyit videózik, dolgozik, meg a pénzért ennyit belózik, akkor azzal kezet fogok, de az biztos, hogy ő ott van a toppon, aki amennyi munkát meg energiát ebbe beleöl, hogy ő jobb legyen, és a csapata jobb legyen, és a játékosai, az tényleg le a kalappal. Én sajnálom, hogy elment. Nagyon szerette volna például, hogyha én Fehérvárra megyek hozzá, már a második héten megkeresett, és utána is szó is volt erről, nekem is az így...
Mit mondtam? Mit üzentem Szélig Viktornak? Emlékeztek? Csak képzelem, a két srácot, te nem?
Igen.
Emlékeztek? Hogy a Sofi gyerek az elég ebben a formában játszik, srácok.
Nem, hát szerintem, vagy nem tudom, tehát hogy bennem sosem volt kérdés az elmúlt években, és hogy én nem tudok az ebben játszani. Szerintem most a VB-n is azért megmutattam, hogy simán tudok ezen a szinten játszani. Én érzek magamban 2-3 évet bőven fizikálisan szerencsére, meg a jégen is nem érzem azt, hogy nagyon mennék kifelé. Ezért Fehérváról volt szó, aztán sajnos azt a választ kaptam, hogy tele volt a keret. Még akkor a Csaniról volt szó, hogy marad, de akkor is, ha marad volna, vagy ha elmegy, akkor se lett volna a hely számomra, úgyhogy tele voltak, ezt a választ kaptam. Én nagyon sajnáltam, mert ez nagyon jó, tehát egy ilyen tök jó számomra, legalábbis azt éreztem, hogy egy tök jó befejezése lett volna a karrieremnek, hogy ott lejátszani egy 3, talán lehet még 4 évet jön az új csarnok, ebbe-ebbe Fejérvári közösség váron kijavítani, meg esetleg pár kijavítani, esetleg meg pár hogy fogalmazzam meg jól. Szerintem van hiányérzet mind bennem is, mind a szurkolókban is, mint a Fejérvári elmúlt két éven, amit ott játszottam, és ezt tök jó lett volna ezt a csorbát kiegyenesíteni, és tudom, hogy bennem annyi, hogy ez sikerüljön, mint motivációban is ez egy nagy lépés lett volna afelé, hogy újra egy ilyen nagy célt tűzze ki magam elé, hogy újra ott Fejérvár, hogy 2-3 jó év után befejezni, akár ott az új csarnokban majd, de ami késik, lehet, nem múlik, én nem tettem még, én nagyon szeretném, hogyha még ott lehetőségem lenne esetleg játszani, vagy ott befejezni, de most jelenleg úgy állunk, hogy most kitérhetek esetleg arra, hogy hol fogom jövőre folytatni a pályafutásomat. Mivel Holánban nem jött össze, és már úgy kicsit kezdtem beleélni magam, hogy újra ebben fogok játszani, és tényleg ez a szinten, és kicsit az Erste Ligánál még azért több van bennem, hogy ideig is tudtam, de most még adott ez az A csoport egy ilyen lökést, vagy tényleg az egy nagyon jó dolog lenne, úgyhogy most még így a menedzseremmel újra fölvéve a kapcsolatot, ha itt egy közelbe, vagy ebbe van valami külföldi lehetőség, akkor most arra várunk, hogy készülök arra, hogy esetleg most tudom, hogy minden csapat tele van, de a következő hetekben ugye mindenhol kezdődnek a bajnokságok és az edzések, és itt értelemszerűen jönnek a sérülések, valahol nem fog valaki megfelelni, vagy nem úgy jön ki a lépés, és játékosokra lesz majd szükség, de ez sajnos egy-két hónap, vagy egy-másfél hónap, de én ezt szeretném kivárni, mert úgy érzem, hogy van bennem annyi, hogy ezen a szinten még simán tudok egy 2-3 évet játszani, és azt látom, hogy hátul a családom, vagyis olyan támogatás van, gondolok a páromra, hogy inkább ő is abba az irányba terel engem, hogy még ha lehet nem is éri meg anyagilag, hogy mondjuk egy filagból kimenjek, és elutazunk, és kín vagyunk, de mégis ott azt érzi, meg én is azt beszéltük, hogy talán egy ebben még mindig ott lenne a helyem, és még mindig az egy ilyen jó dolog lenne egy-két év után onnan befejezni egy olyan ligából, és erre képes vagyok rá, úgy érzem, hogy képes vagyok, és ez egy jó motiváció lenne, úgyhogy ebben maradtunk, hogy adunk ennek egy másfél-két hónapot, hogyha addig befut valami olyan külföldi ajánlat, ami érdekes lehet, akkor ezt elfogadom, addig készülök, tudok szerencsére jégre menni heti ötször is akár, hogyha akarok, és tudok készülni. Úgyhogy jó formában leszek, azzal nem lesz gond, hiszen arra várok, hogy hát egy csapathoz tudnék menni, akár jövő héten, vagy két hét múlva. Ha meg nem jön össze, akkor olyan szerencsés vagyok, hogy Csíkszeredában várnak, és nagyon szeretnék, hogyha visszamennék. Én is nagyon jól éreztem magam, tehát hogyha Erste Ligába megyek, akkor jövőre 99% hogy Csíkszeredába térek vissza, ha nem jön össze egy ebben ajánlat akár. Én nem látok rá azért olyan nagy sanszot, 50-50-et adtam magamnak. 10 hónapos szezonunk volt, lejátszottam 100 meccset, román bajnokság, A csoport. Van egy pár apró sérülés, ami most jött rendben, ilyen pici apró húzódások, úgyhogy 3 hónap telt el a szezonból, sok játékos, aki mondjuk kiesett az Erste Liga rájátszásában, már fél éve pihen, vagy lassan 7 hónapja, ha jól számolok, ugye. Szóval nem gondolom, hogy ez a másfél hónap, mondjuk talán még később kezdeném el az Erste Liga szezont egy hónappal, akkor se történik semmi, de meg szeretném ezt az utolsó esélyt még adni magam, hiszen ha 36 leszek, ha még akarom, van ilyen célom, vagy még akarok egy ilyen plusz, most tudom, élményt, vagy amit beszéltünk, tudod, hogy egy ebben azért van hangulat, van show, profika körülmények, tényleg olyan, és nem az, mintha Csíkszeredában vagy bárhol nem lennének most már Magyarországon szerencsére egész jó a körülmények, csak azért mégis egy más szint, és ez adna talán az önérzetemnek is egy ilyen plusz, nem tudom, hogy mondjam, tehát jól esne, hogy ott befejezni, ha egy módban rá ezt megpróbálom, ha nem jön össze, akkor viszont szerencsére tudok menni Csíkszeredába, ott várnak, úgyhogy...
Azt megkérdezhetem, hogy ez az extra motiváció, ez honnan jött, hogy az A-csoportos VB végén egy kicsit ilyen párás tekintettel beszéltél az esetleges visszavonulásodról, legalábbis a válogatottól való visszavonulásodról, és jó hallani, hogy mégse.
Igazából ilyen tervén nem voltak már, hogy ebbe áll. Csak ahogy mondom még egyszer, a készíjába, hogy odajött hozzám, és onnantól folyamatosan már az összetartás első azért, hogy miért nem jövök haza, és nagyon szeretnék ilyen vele játszani, három edzéssel látok, meg hát előtte voltunk egy összetartáson, tehát meg is lepődtem, mert valahol titkon bíztam benne, hogy mivel ő a válogatott edzés, a félvel edzés, ha jól megjelentik, akkor értelemszerűen akár megnyílhat félvel is az út, és ez nagyon hamar így, ez amit én így vizionáltam, esetleg így magam, az előfordulhat, ez nagyon hamar történt, és onnantól folyamatosan erről beszéltünk, hogy tök jó lenne, és hogy beszél a vezetősége, de ez sem nem úgy alakult, nem volt, tele volt a csapat, ezt a választ kaptam, úgyhogy, és ez adott nekem egy ilyen, kicsit úgy kezdtem belejönni, mondom, tudod, hogy nyilván újra ebel, teltház, otthon, hazépálya, tehát úgy kezdtem újra úgy tudni belejönni, meg az átcsoport egy tök jó élmény volt, világsztárok ellen játszani egy olyan szinten, és tényleg kijött a lépés, egy jó VB-t tudtunk csinálni, főleg az, amit te is mondtál, az elmúlt, vagy az előtte lévő meccsek nem sikerültek jól, mert egy olyan szisztémát kellett megtanuljunk, hogy tényleg az az érzésed volt egy nap végén, hogy már nem akarsz hokit, meg videót nézni, mert már nem érdekel, mert már eleged van, és már röhögsz azon. Ha néztünk egy hoki meccset, utána már a hibákat kezdtük el mondani, hogy nézd, nem dobtam akkor, hogy nézd, nem, úgy, nem jött le cserélni, nem nézett hátulat, hogy már azt néztük, úgy néztük, mint előtte a meccset, hanem úgy néztük, hogy mind ahogy ő nézi a meccset, mert már a videót is néztem, azt néztem, hogy úristen, ne te legyél rajta, akit lecsesz. Tök jó dolog, de ez egy tök nagy nyomás is, mert neked folyamatosan teljesítened kell, mind mentálisan, azért van egy versenyhelyzet, mert talán nekem szerencsésebb helyzetem volt, hogy biztosabb helyen volt mondjuk mindegy pár srácnak, aki küzdött mondjuk a negyedik sorba a helyekért, és egy átcsoportot tenni egy magyar állatot, ami 7 évente jön össze a csúcs időszakunkban a történelemben, de ahogy megnézitek a válogatott átalakulását, szerintem erről is kell beszélni. A következő 2-3 évben 10 olyan játékos fog válogatottból kilépni, aki a 88-as plusz-minusz, tehát a 86-tól a 90-es korosztályból 10 játékos fog kilépni, nem jövőre, akkor 2 éven belül. És ez egy teljes átalakulás kell a válogatottnál. És ez kérdés, hogy ez hogy fog megnézni, hogy lépcsőzetesen, vagy bennem is nagy kérdés a válogatottnál, hogy most hogy legyen, mert 36 éves leszek, én azt érzem, hogy ott lenne a helyem akár évekig is talán, ki tudja, mit hoz a jövőben a sérülések, de lassan be kell épülnie úgyis annak a fiatalnak, tehát át kell adni most a stafétát, és kérdés, hogy mikor, hogyan, milyen formában kell ezt átadni, és mondjuk, hogy a magyar ékoromat ezzel milyen károkat okozunk, vagy éppen hogy segítsük, mert nézzük meg azt, hogy a jövő évben azon a világbajnokságon egyik csapat sem a főjutásért fog játszani szerintem, titkon, hanem a bennmaradásért, és hogyha már bent tudtál maradni, akkor elkezdesz gondolkodni, hogy azon főjussál, mert nincs olyan csapat jövőre, aki ellen biztosra tudunk menni, egy román választat sem tudunk biztosan megverni, mert ki tudja, hogy a honosítottak közül és az R4-es közül helyen mindenki az új szövetséggel, és mondjuk a Rinnével a kapuba, és sorolhatnám, akkor román válogatottak nagyon-nagyon nehéz lesz megverni, és akkor ott egy Korea, ott egy Japán, látjuk, hogy folyamatosan X-eket játszunk, hogy Japán ellen kikapunk egyre jobban, mindig az ázsiai hoki nagyon nehéz volt nekünk, mert gyorsan, próbál nélkül a gondot okozni. Szlovén sose tudtuk megverni még tétmeccsen, ott lesz egy lesz olasz, vagy
olasz. Hát Molzano, hát reméljük ott lesznek az olaszok.
Bocsánat, Olaszországban lesz, igen. Tehát olasz ellen meg mindig ki meccset játszunk.
Persze.
Tehát, hogy
hát, ki... Nehéz kérdés, ez ugye Cortina beszélt a női hoki kapcsán most erről, hogy lehet, hogy vissza kell egyet lépni, vagy hátra kell egyet lépni, fiatalítani, aminek eredménybe áldozatai lesznek, hogy az olimpiai évre 2026-ra odaérjen a csapat, hogy jó legyen. Lehet, hogy meg kell tenni ezt a férfinél is valamikor.
Igen, csak
érdemes
kérdés.
Ért hozzá.
Cortina ért hozzá, de az a kérdés, hogy a férfinél, hogyha most ezt megteszed, a Bolzanoi VB-nél bedobsz fiatalokat, akik kevésbé rutinosak, talán kevésbé ütőképes válogatottal mész oda, akkor kiesel, és az nem biztos, hogy jót tesz. Tehát az nem egyet lépsz hátrébb, hanem ez kettőt rögtön.
És azt hozzáteszem, hogy ha kiesel, nem az, hogy egyből visszajutsz tutira.
Hát nem.
Az ukránokkal, a mit tudom én, most hirtelen nem...
Litvánok mondjuk.
Inkább játsz, és ott meg kell mindenkit verni, hogy főjuss. Ott már nem az van, hogy...
Tehát, csak egy út fel.
Szerintem amúgy, ha visszatekintünk arra, vagy az elmúlt évben milyen sokat fejlődött a jégkorong, szerintem majd most föl fog értékelődni az is, hogy az elmúlt 10 évben ott tudtuk tartani, és mondjuk ha megnézzük a Japán, a Koreát, a Lengyelt, a Litvánt, az összes már csúszott ki lefelé a románt, és az összes ment lefelé, mi mindig ott tudtunk maradni 15 éven keresztül stabilan.
Vagy akár a brittek is.
Két rossz VB-n volt, ahol bennmaradtunk, de hát nem...
Ötödik helyek, igen.
Igen, hát egy kazak.
Ja. Szerintem azért egy nagy dolog, hogy is majdnem mindig főzésre játszottunk.
Ugye mondtad, hogy elég jó viszonyba kerültél a Kézivel. Nem említetted neki, vagy nem szoktátok említeni az éppen aktuális szövetségi kapitánynak, hogy a Koger Sofron Bigi sort össze kéne rakni?
Amúgy érdek, vicces, de úgy kezdtünk. Tehát, hogy összeraktak, és pont a Daninak, most már nem tudom, hogy meghúzódott, vagy csak háza volt másnapra, és ezért a meccsen már nem úgy játszottunk, és soha többet nem raktak úgy össze. De úgy voltunk felírva, úgy is edzettünk, és meg rögtünk, és újra összekerült a nem is tudom, a Mihály RP volt minket Kajlasornak, mert ilyen nagyobb voltunk, és mindig odaértünk mindenhova, és jöttünk, és ütköztünk, és harcoltunk, apartunk. De aztán nem kerültünk így össze. De szerintem személy szerint nekem így a Bartos Istvánnal meg a Csanival egy tök jó csatártrió. És így jól összeszoktunk, és pont kellő időben a VB-n jól ment a játék. Úgyhogy nem panaszkodhatom, mert tényleg jól alakult a viselünk szerintem. Kész jól ment. Azért is, még az is az volt, hogy ők is a Volánban játszott, lehetett az a Volán sor, ezért is volt ez a, így elindult egy ilyen folyamat, és ezért volt bennem is ez így. Már így kezdtem elhinni, hogy az edző is szeretne. Igazából nem láttam nagyon akadályát annak, hogy ne jöhetne össze, de aztán így alakult, de hát ez ilyen sajnos az élet, a sport.
Hát én nem, mert meg...
Adok egy kuszit a kistányunknak,
jó? Jó!
Ja, most néztem, hogy ilyen fülbedugós izét vettél.
Ezt vettem, 10 000, bazd meg.
10 000 forint ez a füles?
Samsung.
Attól még 10 000. Hát, azt nem veszem át,
Nem is kell, hát.
7 000 ér ilyen.
Nem, de C-típus kell, na mindegy. Menjünk tovább. Tehát ott tartottunk, hogy említettük ugye a Kókusszal meg a Bigivel, hogy ez egy ilyen, hát nem tudom, Salzburgban, ha jól tudjuk, ott voltatok együtt az akadémián. A kérdés az lenne, igen?
Tehát én nem voltam az akadémián, a Gergő meg a Bigi ott voltak amúgy, de lényegtelen.
Tehát nem hárman voltatok ott.
Én nem voltam akkor ott, Fehérvárra játszottunk hárman egy sorban, az ebben.
Ott jártott. Aha, oké, na, akkor ez a javítás. A lényeg az, hogy volt egy, nem tudom, annak idején talán egy beszélgetésünk, vagy egy szavazásunk, hogy ki hogy emlékszik a legjobb sorra, amit látott valaha. És ugye mi Újváros, mi Fradiban szerettük, meg a jégkorongban Fradi szurkolók vagyunk, pestiek, aztán jött ugye a fehér megyei rangadók, és akkor valamiért nekünk a Újváros volt szimpatikusabb, és ott volt egy Ladányi Vas Pedro, és mondom, nekem az volt minden idők, és akkor így valaki beszólt, hogy hát de volt egy Ladányi Vas Sofron is, tudod, Ebeles, és akkor így, ez meg tényleg. Akkor most melyik legyen? Tehát akkor az, és akkor mondom, az talán nekem minden idők legjobb sora volt, amit én láttam játszani.
Én azt mondom, hogy én is a legjobb soron, meg valaha játszottam, az volt. Azt azért hozzáteszük, hogy Ladányi Balázs valaha volt legjobb magyar jégkorongozó. Ha nem a legjobb, akkor a top 3-ban biztos, hogy benne van, és az ő játék stílusa, meg az ő játék látása, meg ahogy passzolt, az meg egyedülálló volt szerintem valaha Magyarországon. Tehát ő tényleg oda tudta újrakni a korongot olyan ütemben, és már előre tudta, mielőtt átvett a korongot, hogy én hol érkezem, és én meg ezt megtudtam, hogy jó ütemekben.
Főleg ember előnyben, hány ilyen gólt lát?
Igen, meg a fizikális erőmet.
Visszaléptél a körtetejére.
Viszont be is kellett lőni, előnyben meg voltak ezek a figurák. Azt hozzáteszem, hogy zseniális lövés volt rajta, passz, és sebesség, és szinte minden, és hát a Vas Marci ugyanez a kvalitás, még talán erősebb csuklólövés, a Godónak meg hát ugye a Ladányi szög, meg az a kapáslövés, és akkor a hátvédben meg a két útvédős hátvéd, akik együtt játszottak hosszú éveken
Balú, közt. Nagyon nagy.
Balú, a Toki, a Balú, aki az erő, meg a kapu előtt, például erőnyben mindig állt a kapu előtt, és takart, és ütötték, vágták, és bírta. a Toki meg lefordult kicsi gyors, adta passzokat, tehát hogy ez a sor nagyon jól tudott működni. Azt mondhat, de sokan mondták nekem, hát abban könnyű volt abban a sorban.
Ja.
De sokan voltak azért abban a sorban, előttem is kipróbáltak pár játékost, nem engem raktak oda 21 évesen először abban a sorban. A Pedro is amúgy volt ott akkor, ha jól emlékszem, akkor volt, meg a Jankó is volt, jó pár játékot próbáltak, és akkor nekem az volt igazából a nagy szerencsém, hogy amikor beraktak, akkor élni is tudtam a lehetőséget. Tehát egyből jól ment a játék, egyből lőttük a gólokat, jött az önbizalom, és onnantól már nem is volt kérdés számomra sem, mert hát tudtam végigélni, nem voltak hullámvölgyek, hogy kikerüljek onnan, hanem végig stabilan, onnantól kezdve a válogatottban is együtt voltunk. És akkor az olaszokkal, amikor kikaptunk hosszabbításba, azon a VB-n is nagyon jól ment a sorunknak, csomó volt lőttünk, nekem is akkor hatottam azon a VB-n. Utána jött a következő szezon, ahol a gólkirályi év, tehát hogy az nekem is egy hatalmas beindító volt, mind a karrieremnek, mind a pályafutásomnak. Nagyon sokat köszönhettek annak a sornak, meg az ő játékuknak. Meg az, hogy elfogadtak, befogadtak, irányítottak, segítettek. És tényleg az úgy jó, az nagyon szerettem, meg eleve nekem, én nem egy, tehát ezt minek tudja rólam, nem fogok szószpasszokat adni 30 méteren ütőre, persze néha oda tudom adni, de én inkább befejező vagyok, meg erőcsatár, és nekem az a képességem, ha valaki engem ki tud szolgálni korongokkal, és megtalál, akkor mindig is eredményesen tudtam játszani.
Akkor olyan... te belövöd, ha odaadják, belövöd.
Igen, ez, hála Istennek, ez tényleg most már így van, és kijelentettem. Tényleg jó, hál' Istennek a góllövésben mindig is erősségem volt, akár utánpótlásban is ez így volt, de sokat változott a játékom utánpótlásban, például pici voltam, és én erőtlen, és sokkal technikásabb, mert sokkal többet cipeltem, és ahogy erősödtem, nőttem, nagyon sokat változott. Én nem ütköztem ennyit közel se, szerintem utánpótlásban, de felnőttbe ezzel tudtam valamilyen szinten fölhívni magamra figyelmet, mondjuk egy ebben meccsen, mert volt 4-5 cserénk egy harmadban, és nem húztam lábközötti cseleket, örültünk, hogy feltűnben a verseny, viszont azt tudja, hogy 2-3 ütközést kiosztottam, és a nézők örültek, örjöntek, ez adott egy plusz energiát, önbizalmat, ez amúgy nagyon sokat tud építeni egy játékosnak a játékán, és sokszor tanácsolom amúgy a fiataloknak is, hogy ha nem megy a játék, ha nem megy a passz, osszon ki 2 ütközés, mi néha csapja oda az ütőjét a palánkhoz, leszóljon egy nagyobbat, a néző kicsit örüljön, minden lejössz, kapsz 2-3 vál veregetést, és már van egy plusz élmény, és az már építed a játékodat előre, ha nem megy. Úgyhogy én ebből mindig is építkeztem, és valahogy ez rám is ragadt meg a játékom már vált, hogy ütközök.
Ezt laikusnak, ezt segíts már, magyarázz el nekem, ez az ütközés, ez hogy van? Ugye beszéltél már itt róla, hogy ez ütem, de az elején, vagy még az első ebeles éveidben neked is sokszor volt ebből véglegesed. Hogyha rákészülsz egy ütközés, hogy én most úgy megyek oda, hogy igenis ütközni fogok, általában azokból szokott lenni a kiállítás, ami ugye a játék közben jön, adja magát, abból azok szoktak sikerülni, hogy ez így van, vagy hogy néz ez ki?
Ez, amit mondtam, hogy az ütem, ezt úgy képzeld el, hogy mondjuk a másodpercnek a töredéke alatt kell neked egy döntést hozni 30 km/h sebességgel, hogy melyik irányba, hogy lépjél ki, hogy tartsd a lábadat, és milyen súlypontban legyél, és néha ezt eltéveszted, ezért van, hogy lekéssel, vagy az ellenfél másik irányba ugrik, és már csak a lábát visszad el, vagy kapod el, vagy lehajtott fejjel jön, és a fejét kapod el a könyököd, de mert ott én már nem tudok megállni. Tehát, hogy amikor befordul a csatár, vagy korcsázik a játékosaim, például azt gyűlöm legjobban, amikor egy hátvéd megyek, látja, hogy érkezem, és a palánk mellett befordul hátta. Én ott nem fog tudni megállni, és valószínű, hogy hátulról bele gyalulom a palánkba. Persze, ahogy az ember öregszik és tapasztal, sokat tud kiszűrni, meg egy csomó olyan szituációban, már én sem megyek bele, vagy kerülöm azokat a szituációkat, amikből lehet esetleg kétes, inkább nem vállal be egy nagy ütközést, hanem csak kisodrom, mert benne van az, hogy mondjuk rosszul kapom el, és ebből jön az eltítás. Mert azért nagyon vékony mesdjén mozog ez, hogy ütközést érsz el, vagy elküldem egy borér, és akkor elmész hülye irányba, és elvétetted az emberedet. Tehát, hogy azért ez nem egyszerű dolog, meg hát fájdalmas, meg nagyon sok erőt kivesz, tehát, hogy ezt sok játékosnak nincs benne a játékában egy ütköző, azt tudni kell, hogy sokat ütközöl, az kétszerűen fárasztó úgy játszani, mert folyamatosan megállsz, folyamatosan újra kell indulni, folyamatosan erőt fejtesz ki, és pluszban még a játékos is koncentrált, hogy azért ez, de nekem mindig is energiát ad. Én sok észreveszem magamon, hogyha nem ütközök annyit, akkor nem is megy új játék, nem tudok olyan energiaszinten és olyan extázisban, hogy arra majd játszani, mert azért jégkoromhoz kell egy más idegállapot. Ott azért a jégen teljesen más indulatok és más érzelmek vannak.
És akkor a magyar utánpótlás, de akár a felnőtt hokira, ha nézzük, vetítjük, akkor ez a lustaság, hogy nem ütközünk?
Vagy? Változik a hoki is, már nem is kell annyit szerintem ütközni, mert ha megnézed,
igen,
majdnem minden ér kiállításában. Nagyon nehéz olyan nagy ütközést osztani, hogy már minden ér kiállítanak amúgy, mert nagyon védik, és egyre jobban szerintem alakul át a hoki afelé, hogy a technikás, gyors, ügyes játékot támogass, és kikerüljenek ezek a régi favágók, meg ez a fajta ilyen megfélemlítős hoki, mint ami a 80-as, 70-es éveket jellemezte, 90-es évekkel bezárólag. Ez azért kezd kikopni, most már megnézed Európában minden életítás járműtővel, vagy bármi, és ez egy tök jó dolog, mert tényleg én is azt mondom, hogy ki kell szűrni az erőszakot a sportból, viszont ezt a küzdést, meg a testjátékot, azt nem szabad szerintem semmikért. Ezt kell találni, ezt a jó balanszt, hogy azért meglegyen a kemény játék is, mert ez a belejárója a hokinak, meg a savagorsa, vagy egy férfias kemény sportág. De azért az 1,60-as, 70 kilós kisrácokat, akik mondjuk nem tudnak olyan erőt kifejteni, azokat se gyilkolja le egy 190 centis, 120 kilós kanadai, mert éppen ő egy verő ember, és megfelelődjön. Tehát, hogy ezt jól meg kell találni, ezt a köztes utat, hogy ez jól legyen szerintem.
Picit térjünk rá így a családra. Mennyire nehéz egy ilyen élsportolónak így az egyensúlyt megtartani? Ugye, amikor Csíkszeredába mentél, jól tudjuk, az első év talán egyedül, és akkor a második évbe költözött ki a család. Ők ezt, nekik ez mennyire nehéz? Vagy ők ezt hogy élik meg?
Nagyon. Nagyon nehéz.
Köszönjük szépen!
Nagyon. Úgyis rövid eljut akartál, úgyhogy nagyon nehéz. Igen, következő. Tényleg borzasztó nehéz. Az első évben is sokat voltak kint, csak akkor két hetet kint voltak, 10 napot, aztán kettőt itthon. Tavaly volt az, szinte végig velem voltak, ott jártam arra is a vodában, akkor itt voltam, itt jártam vodába. Tehát azért csak hiába nagyon vendégszeretőek az emberek, és rengeteg barátot szereztünk. Nekem a nagymamám is ott él, még a nagynényém, tehát hogy rokonságból is, meg barátokból is rengeteg új, régi barátságot tudtam feleveleníteni, és nagyon jó, sokat köszönhetünk, de mégis 800 kilométerre van, és távozott van, mint is itt előre sem a házunk, és a páromnak itt van az összes munkája, barátja, mindenet el, azunk folyamatosan akkor autóval ezzel összehangolni, hogy legyen, tehát hogy azért egy nagyon-nagyon nehéz feladat, úgyhogy még a magánéletben, a házasságon is stabil lábakon álljon, és még a jégkorong is, és a nyomás is az ő munkája. Tehát, hogy ezért is ugye fehér már az kecsegtető volt, hogy itt hol lenni közel, itt a házunk, itt vagyunk, mi érdel lakunk. Most már 4,5 éve, mióta megszületett a Nara, úgyhogy imádunk itt lenni, és azért csak itthon voltunk, itt állt üres a házunk, tehát nehéz volt a utazás, azért hideg van, bepakolni a kocsit, kipakolni a kocsit. Úgyhogy nehéz, ez nehéz feladat, meg apukaként is, meg akinek már gyereke van, már egy nyári felkészülés, egy nyári feladat. Tehát itt már mindent meg kell szervezni. 1000 millió dolog van egy gyerek mellett már, ami odáig nem volt. Szerintem ezt ti is tudjátok.
Persze.
Hogy ez hogy működik. Úgyhogy sokkal nehezebb, ahogy ilyen nehezebb, de mellette meg csomó jó dolgot is ad, mert feltölt energiával, hogy nézi a meccseket, amikor kint van, de mellette sokat is elveszem, mondjuk egy válogatott, amit beszéltünk, hogy egy összes beszélt az ember, amikkel, tehát én azt mondom, én is azt mondtam mindig is, hogy amik hívnak, addig menni kell válogatottba, és a magyar címeres mezt magadra ölteni, és Magyarországon a legjobb 22 srác közé tartozni, és az egész ország együtt néz, és amilyen szerencsések vagyunk mi magyarok, hogy ilyen szurkoltáborunk van, ami sajnos most már azért ott is vannak problémák, mert eltűnt például a kemény maga kidobol tüskével, meg az ilyen helyet, tehát itt is az NBA-ben is voltak sokan, de nincs maga kemény maga, eltűnt a szurkoltábor a válogatottnak. Már nincs az a hangulat, már a tüskével is már nem tudunk megtölteni egy 2000-es csarnokot egy vállalatot meccsen, hogy átcsoportra készülünk, és nem tudunk 2000 embert becsábítani egy tüske csarnokban. Tehát az nekem egy nagy, nagy csalódás volt, hogy játszunk átcsoportos vállalatotként, és tüske csarnokban úgy, hogy a évekkel ezelőtt bármilyen esemény teltház volt Pap Lászlóba, ha csak egy barátságos meccset játszottunk, akkor is olyan plusz, és ez is kopik kifelé, ez is kezdeni kell valamit, mert ez nem jó irányba halad. És
az a baj, hogy kezdeni kellett volna már ezzel 5-10 évvel ezelőtt, de már nagyon előtt késve.
Most már nagyon érezhető a hatása.
Igen.
Egy meccsen nincs szurkás, csak tapsolnak, és nincs az a régi, persze egy VB-n, ahol kijön az az 1000-1500 ember, és azért jön csak, hogy szurkodjon, azt csinálják már jól mondatot, és tényleg libabőr, meg most is kirázítok, arra mondok, hogy egy VB játszani a válogatottban, meg a magyar szurkolók előtt, ez milyen nagy élmény. Ezért is nagyon fáj ott hagyni a válogatottat, bármikor is legyen az majd, akár idén, akár 2 év múlva, vagy 5 év múlva. Csak azt is meg kell nézni, hogy mondjuk 7 hetes edzőtábor volt Miskolcon 2 hét, utána Lengyelország 1 hét, Anglia 1 hét, vissza 1 hét, majd 2 hét Finnország. Tehát én 7 hétig nem láttam a családomat, szinte 0 percet, csak amíg a megsérültek, és kockáztatom azt, hogy megsérülök, jövőre nincs szerződésem, és mondjuk, amit mondjuk a válogatott sose a pénzről szól, azt nem is kell nézni, de legalább annyit keresem meg az emberben, hogyha a családja kijön és megnézi a meccset, akkor még ne kerüljön pénzbe, és a 7 hétig nincs ott, és mondjuk akinek már gyereke van, már ott ezeket is nézi, hogy mennyit veszem a családtól. Én 8 hónapig hokiztam, és még 2 hónapot hokizok még. Persze imádom is tök jót lenni, de nem vagyok a kislányommal, és minden nap azt kérdezi, mikor jövök már haza. Tehát, hogy ezeket már átértékelődnek a dolgok, és valamilyen szinten nekem ők a legfontosabbak, meg a családom, a kislányom, a feleségem, és a mennyasszonyom, és mindenki
mondja, hogy a feleségem. Hoppá!
De még várok, mindegy, és
most már nem tudsz sokat.
Igen, mert volt Covid, meg tehát,
akarod, ezt kivágjuk, de ő hallotta szerintem.
Nem, maradt. Tehát, hogy nekem már átértékelődnek dolgok.
Persze.
Már ezeket is mérlegelni kell. Mérlegelnem kell Bozsgainak is, a Szirányinak is, a Hetényinek is, a Magosinak is, a Kógernak, a Nagy Gergőnek, a Hárinak, a Vasjankónak, Rajnának, Bartalisnak.
Garázs Zsombit is olvastuk, hogy ő is próbál ugye kimenni Amerikába, hogy együtt tudjanak lenni.
Igen. Csak ezt a 10 embert, akit most felsoroltam, ők valószínű, ha nem jövőre, de 2-3 éven belül tudja, hogy a válogatott vége. Sőt, innen a Jankó, a Magó, mert Magó már idén ugye nem vitték el, sajnos, mert szerintem nekem nálam ott lett volna a Magó. Nálam minden válogatottban a Magó a migráció ott van, mert neki stabil helye.
Nem vitték el, viszont mi nagyon jókat beszélgettünk vele az egész VB alatt, úgyhogy volt egy ilyen pozitív kicsengés, és mi felénk ennek.
Nem tudom, mennyire vigasztalta, majd azért ezt megkérdezem.
Viccelek, de... Vidámnak tűnt. Vidám.
Nem, hogy...
Vidámnak tűnt. Kérdés.
Mert tényleg mind a csapatban, mind az öltözőben egy nagyon jó egyéniség, és mindig kell a csapatban egy Magó, mert szívét, lelkét oda tesz a csapatért, és tényleg én nagyon szerettem mindig is együtt játszani vele, mert az biztos, hogy ő mindent csúszott, mászott, és mindenben megadott, azért blokkolt, és ütközött, és én nagyon szeretem az ő játékát.
Egymás között azt mondtuk, hogy bolond egy picit, de az fejjel belevetődik a zsugába, ha kell, tehát, hogy
ez normális. Ezzel nincs van, nem fogom esetleni. Nem, ezt mondom, tehát, hogy ez a 10 ember, ez valószínűleg, ha nem jövőre, de 2 éven belül a bajja, és azért 15 ember, aki eléggé a válogatottnak a gerince, meghatározó játékosa, és én nem azt mondom, hogy ezt nem lehet pótolni, mert mindenki pótolható, és az is a célunk, és nagyon bízom is benne, hogy tudjuk ezt pótolni, de nem lesz könnyű feladat, én azt gondolom, mert azért most sem azt látom, hogy 36 évesen azt látnám, hogy szorítanak ki a fiatalok, és persze van egy pár ügyes, akiben látunk még lehetőséget, de még azért nem érzem azt, hogy tolnának öltöző ajtaján, vagy mindenáron elvennék a helyemet, mert nem is érzem én azt a tüzet sem. Megmondom, hogy nekem ezt látom egy kicsit a problémát, Én amikor mindenkom habitusom is ilyen volt, én engem nem érdekelt, tiszteltem mindegyik játékos, de engem nem érdekelt, hogy most a használják, hogy melyiknél van a korong, vagy esélyed. Én ezt érzem, hogy tőlem nem akarják úgy a helyemet, mint ahogy én akartam az ő helyüket, mert itt végső soron az egész jégkorong, az egész sport arról szól, hogy a csapattársad, a barátod, akivel együtt küzdesz, ő a helyedre pályázik. Vagy te próbáld tartani a teljedet ellenem, mert ez végső soron erről szól, hogy próbálsz előrébb kerülni, és még jobb sorba kerülni, még több játékidőt, még meghatározóbb szerepet keresni magadnak, de én ezt most nem érzem.
Nem, ez szerintem egy generációs probléma, tehát hogy a mai fiatalok a 16 kötőjel 18-19 éves korosztályban tisztelet tényleg a kivételnek, munkahelyen is, iskolában is. Ugyanezt látom, hogy mi annak idején, ha egy, de akár csak a grundra kimentünk focizni, ott is a legjobb akartál lenni, ő maximum ott akar lenni. Ő nem akar a legjobb lenni. És ez munkában is, a fiataloknál, én látom a munkahelyemen, hogy lehet, hogy ez egy generációs probléma, ettől függetlenül fognak születni újabb ladányik, meg újabb vasjankók, csak nem biztos, hogy abban a, tehát hogy azon a szinten lesznek, önmagukhoz képest, vagy a korosztályukhoz képest. Nem tudom, de tényleg szerintem ez inkább valamiféle generációs probléma, hogy nincs bennük meg az a fajta motiváció, ami benned, vagy a te korosztályodban még megvolt, amit mi megszerettünk szurkolóként.
De én most nem, tehát kicsit így elsarkítjuk. Nem azt mondom, én a tehetséget, mert úgy a motivációt látom is, csak úgy az, igen, ez az akaratot annyira, hogy úgy, mert amikor így ez a bekerülés is egy öltöző, hogy azt látom egy fiatal, aki így bekerült, tényleg tisztelt a kivételnek, de úgy olyan, hát itt vagyok, akkor itt vagyok.
Természetesnek veszik, igen.
Vagy tudod, régen egy csomó ilyen szabály volt, írott vagy íratlan, vagy amit megtanultál, hogy fiatal, aki nem szedtél először az ebédnél, vagy leültél, és mindenki addig ült, amíg megkaját, és nem volt telefonozás, és ezek tök jó dolgok voltak, mert egymással beszélgettünk, volt egy hierarchia, egy normális rendszer, amit mindenki betartott. És ezért csak közben írt már Tücsén nagyon hangos, és nem tudom, hogy jön már. És ez szerintem tök jó volt, és ez már kezd kikopni, és ilyen egyértelműen tűnik, hogy itt vagyok, jó, látok, hogy itt vagyok, hogy most mondja, hogy el kell állni, hogy meg kell ijedni tőle. Csak úgy, hogy régen egy picit nagyobb pálya volt bekülni egy felcsapatból, vagy magyarok isnak lenni, meg valahogy én ezt érzem egy picit. De azért nagyon sok ügyes fiatal van. Tehát föltudésről itt most 10 ellenpéldát is, akikben látok mondjuk lehetőséget, hogy átviszik ezek a játékosok a helyét, de ez egy nehéz feladat, mert ezen a szinten, mondjuk egy divízió 1A szinten is meghatározó játékosnak lenni, vagy mondjuk a válogatottat följuttatni az A-csoportba, az nem egyszerű feladat. És egyre jobban szűkül össze a mezőny, a D1B, D1A, és mondjuk az A csoport vége. Tehát ez szerint mondjuk a D1A, meg a D1B simán lehetne egy közös VB, egy nagyszabás VB, és nem lennének nagyon nagy olyan meg, nem lennének nagyobb zakók, meg nagyobb különbségek, meg egy A csoportos VB a csoportok között.
Igen. Erről mi is beszéltünk, hogy egy ilyen régi B-csoportos VB.
Uh-huh. Igen.
Két hét.
B-csoport. Tíz nap, vagy valami. Új, de jól lenne.
Egy picit ugorjunk a múltból, a családról. Mondjuk, még egyetlen kérdés, ez nagyon fontos, és azt gondolom, hogy mindenkit érdekel. Van-e kedvenc ételed, és meg tudod-e már főzni?
Ez nem volt fölírva, ez most meglepő.
Igen. Nyertem már főzőműsort a párommal, úgyhogy minden
nap. Azért kérdeztem, igen.
Ma is főztem amúgy. Uh-huh. Sőt, ma amúgy kokoizalekvárt csináltam, mert a csapattársaim itt voltak nálam, és kokoiza az elfonya, ilyen erdély elfonya. Uh-huh. Meg is lekvár, most nem a cukrozó 12 órát, úgy nem szoktam sokat főzni, mert a párom brutál jó föld, és nagyon jó a konyhában. De én a Mitchet szeretem ugye legjobban, és ott azt tudok megsütni, meg a vinetét, amit kikever, nagyon egyszerű.
Úgyhogy én a vinete az mi?
A vinete az a padizsánkrém.
Ja, aha.
Úgyhogy én nekem ezek az erdélyi kaják a kedvenceim, és ezeket meg tudom igen csinálni. Sok. Meg minden meg tud csinálni, én azt gondolom mindig, hogy mindenki tud főzni, aki tud olvasni, mert most már kérdezett szakásként, és hogyha nem vagy teljesen analfabéta, akkor követed az utasításokat, szóra-szóra nézed a videót, és megfőzöd, ugye azt, tehát hogy ez...
Ahogy mondani szokták, én mindig megakadok ott, hogy a maradék bort beleöntöm. Mi van? Milyen maradék?
Türelem kell a főzésre.
Türelem, így van.
Türelem kell, tehát hogy az a legfontosabb.
Van-e valami
hiányérzet? Nem tudom, de ne nézzetek.
Nem. Én most bedobtam ezt a főzős kérdést. Azért van-e valami hiányérzeted? Még tudom, hogy nem hagyjuk abba a karrieredet, nem hagyod abba, de van-e valami hiányérzeted a karriered kapcsán?
Van. Átsportban való bemaradás az nem voltunk. Az így fájó. Meg az ilyen érzet maradt számomra, mert azt éreztem, hogy a mi generációnkban benne van az, hogy elérjük ezt a dobának, hogy ezt a sikert inkább. És meg mondjuk egy ebelt megnyerni, vagy mondjuk a döntőben, amikor játszottak a srácok és megöteltek, az mondjuk azt úgy bánom, hogy nem volt egy ebel ilyen rejtszes menetelés a pályafutásomban. De amúgy nem lehet nagyon hiányérzetem, én azt gondolom, mert azért elég sok mindent elértem már ideig is, akár egyénileg mindenhol játszottam, de ebbe osztrák csapatokban, válogatottban 150 meccs fölött vagyok, és elég pont erősen tudtam játszani mind a válogatottban, mind a top csapataimban, úgyhogy szerintem többet elértem jóval, mint amire álmodtam. Most persze mindenki álmodik az NHL-ről, de amikor úgy kezd realizálódni, hogy az, hogy egy felnőtt volában bekerülni, mekkora dolog volt, abból az érából, amikor felsoroltam a neveket, a szaporulói arany generációkból bekerül, és játszani egy ebbe 19 évesen, ahol ők is azért még az elején küzdöttek, és próbáltak felni a belsőn, hogy nem hiszem, hogy lehet sok hiányérzetem, persze biztos alkalmatok jobban is, meg sikeresebben is a pályafutásom, de én úgy gondolom, hogy büszke lehetek arra, amit elértem, és nem nagyon lehet
ilyen érzetem. Nem is azért, tehát nem úgy kérdeztem, hogy van-e valami, amit muszáj legyen valamit, csak hogy volt, szoktuk azt a kérdést is föltenni, hogy visszatekerhetnéd az időt, akkor hol és mit változtatnál, most ezt ilyen formában tettük fel, tehát nem akartunk utalni semmire, hogy nekünk. Én azt el kell, hogy mondjam, hogy pici túlzással te velünk együtt nőttél föl mi a Lelátón, te pedig a jégpályán, és a szemünk láttára jutottál el a karrieredben oda, hogy akár a legutóbbi világbajnokságon ugye a csapat legpont erősebb játékosaként nekünk tök hihetetlen, hogy téged végigláthattunk, és én személyesen egy picit zárójeles megjegyzésként, hogy az egyik kedvenc játékosom vagy, azok közül, akiket én láttam valaha játszani, pontosan emiatt a megalkovás nem tűrő játékstílus miatt.
Köszönöm a kulációért,
és arra emlékszem, hogy volt egy olyan, a BS-ben volt egy olyan válogatott meccs, meg nem mondom, hogy ki ellen, és melyik világbajnokságon, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy... Nem. Arra akarok csak kitérni, hogy kikaptunk talán Koreától 5-4-re. És mindenki lehajtott fejjel kullogott le a mérkőzés után, és egyedül te voltál mérges. És ez nekem annyira tetszett, hogy ilyen emberből kell még 20 a csapatba, akit ez fölbasz, hogy kikapunk Koreától. És emlékszem, ott akkor a játékos kijárónál még odaverted az ütődet a falhoz, az annyira megmaradt bennem ez a kép. Ez úgy csak
is,
én...
Úgyis egy ilyen ideges habitusú vagyok a pályán, meg ilyen úgy magánéletben egyetlen nem. Sokan meg is lepődnek a szomszédon például, amikor először látott játszani 2 év után, akkor így ránézett a tücsőre, hogy tényleg mellett lévő srác, mert épp az ukrának ráadásul egy ilyen nagyon kemény meccs volt, ütköztek mind az árnyék, elég mocskosok itt nyomtak, még a tüskében tavaly, vagy tavaly, és így én is elütöttem két gyereket elég keményen, mert ott ment, ütöttem, vágtam mindenkit, mondta, hogy hú, ezért nem ezt gondolt, hogyha most fellépés távolságot tartasz.
Fűnyírót nem kéri már kölcsön.
Igen, igen. Hogy mégis ilyen felfokozott, ilyen ideg állapotban játszottam, meg ezek a játékstílusom, meg mindig ilyen érzelmesen éltem meg, meg egyre jobban azt tettem észre magam, hogy egyre jobban, főleg a válogatottban egyre jobban elérzékenyülök, vagy jobban megélem a pillanatot, például az EVM-ban is akkor tudatosult bennem igazából, hogy simán bennem, hogy az utolsó hazai válogatott mérkőzésem, mert 150. Kanada ellen játszunk, A csoport, ha kiesünk véletlenül, akkor lehet, hogy már mivel idős is vagyok, mivel szabad, hogy majd a koron letekintett el, és lassan átkezdésre fél, tehát akkor lehet, hogy ez most nem egy jó, ideális lehetőség, úgyhogy elértem 150 válogatottságot, játszottam két A csoporttal, voltam két főjutáson, elértem már szinte mindent, amit a válogatott úgy, hogy el lehetett érni, vagy még talán túl is teljesítettük, és már hova tovább érte, tehát hogy ez volt bennem, és azért úgy el is érzékenyültem, hogy azt lehet, vagy most láttam, most hallottam utoljára a himnuszt otthon, vagy minden, tehát hogy azért ez egy nagy utazás, ez az elmúlt 15 év, meg csomó tök jó emlék, meg azért látjátok, mindenhova elkísérnek a szurkolók, hogy elkísértek minket, tehát hogy közösen tök jó emlékeket, amit mondott, és hogy együtt éled meg ezeket azért, mivel pályán belül tikint, de közösen is, mert azért csak kapcsolatban vagy, és ezek összekötnek örökre, ezek az élmények, meg ezek, ezek tök jó dolog. Úgyhogy nekem is most már így jobban foglalkoztat a sport után élet, mert 36 vagyok, most van egy 3 évem szerintem minimum, amit én azt érzem, hogy ezen a szinten tudok még biztosan játszani, de ez lehet, hogy 2, lehet, hogy 1, mert lesz egy sérülésem, és már úgy érzem, hogy azon szinten játszik, hogy mondjuk...
3 az.
Igen, de simán most kapok egy...
Persze, tudom, értem.
Amivel kihagyok egy fél szezont, és visszajövök 2 hónapra, már jövő évben lehet, hogy nem tudok olyan szinten játszani, és már lehet, hogy akkor azt mondom, hogy nem fogok a renomémon, mondjuk tegyük fel, hogy az, amit ideig elértem, nem fogok csorbát ejteni, és mondjuk olyan szinten játszani, hogy nem magamhoz méltó, amit én úgy játszom, hogy elvárható tőlem. És ez simán benne van, akár holnap után egy sérülés. Azért mondom, hogy van egy 3 év, ez akár lehet 5 év is, mert ha ezt a kicsi ne hallja meg, mert ő akkor kinyír, de egy ilyen 3 évet érzek én magamból, inkább 3. De aztán tudom, hogy ilyen a sors, nem lehet tudni, úgyhogy már visszafelé számolom az éveket, és most már azért kell gondolkodni.
Én azon mosolyogtam közben, mert amikor az a kérdésem jött volna, hogy a család, akkor elkezdtél a családról beszélni. Most az a kérdésem jön, hogy mit gondolsz a pályafutásod vége után, és erről kezdtél beszélni. Tehát vagy látod a kérdéseket, vagy valaki elküldte, vagy ilyen, van egy ilyen created képessége, gondolatolvasó vagy.
Párszor már nyilatkoztam, meg párszor volt emisztő, és nagyjából érzem, hogy épül meg felgondolom. Miből, miért, úgyhogy talán ez lehet, hogy...
Rafinált vagy. Tehát a pályafutás, az igazából arra vonatkozik a kérdés, hogy egy, nem akarok nyugdíjaztatni, legalább 3-4 év, én azt kívánom, de utána hokiban képzeled el a jövődet, vagy esetleg teljesen más fiatalokkal foglalkozni, esetleg készülsz erre, tanulsz bármilyen edzői dolgot, hogy néz ez ki?
Edző semmiképp nem szeretnék lenni, ezt én már elmentettem magammal, meg nem is most, hogy én edző tudnék lenni, és azért hozzákedem, hogy az edzőskedés azért nagyon nehéz szakma, mert ha belegondoltak abba, hogy 2-3 évnél tovább nem vagy egy klubnál, az nagyon ritka, hogy egy edző 3-5 évnél többet ott lenni egy csapatnál, sőt, de megint egy ilyen vándor élet utazol, csapatra keresed a csapatokat, ugyanúgy nincs hétvégén, nincs, ott kell egy először, természetesen utoljára minden felelősség rajtad van. Én ezt annyira nem érezem, és nincs meg az az élvezet, hogy játszom és gólt lesz, tehát csak a szívás része van meg a hokiból, én ezt legalábbis így látom. Azt nem tudom képzelni, hogy egy ilyen vállalatotnál, mondjuk egy ilyen, nem tudom, egy ilyen skilledző vagy tanítani fiatalokat, vagy esetleg így a hoki körforgásról mindenképp szeretnénk bemaradni, de szerintem jobban tudnám kamatoztatni a tudásomat, vagy a tapasztalataimat mondjuk valamilyen más téren a sporton belül, akár abban, hogy hogy lehetne mondjuk népszerűsíteni, vagy fejleszteni a sportot, az, hogy mondjuk a médiában többet megjelenik. Mondjuk, ha megállítasz az utcán 20 embert, akkor egy se tud egy jégkorongosnak a nevét megmondani, ebben én biztos vagyok. Talán lehet engem párra tudnak a Tücsi miatt, mert 4-5 évvel miatt együtt vagyunk, és mi vagyunk közt, vagy a 7 a költözésünk mondott, hogy 7 éve most lettünk, 7 éve sem miatt együtt vagyunk. Azóta azért, mivel ők összereplő volt, én többet szerepeltem a médiában, akár a kereskedelmi tévében, vagy a bármilyen platformon. Ezért valamilyen szinten tudnak hova kötni, meg a jégkorongban is azért értem el dolgokat, ezért valamilyen szinten ismernek az emberek, engem picivel jobban, de programuk sincs a jégkorongban a csapatokról. Szerintem ezen is nagyon sokat kéne javítani, mert a megítélésén és maga a jégkorongban, hogy mondtuk a nézőszámlálásán, de hogyha nem ismerik a játékot, sokat nem tudnak kivel azonosulni, sose kerülnek a tévébe, a médiába, semmilyen műsorba, semmilyen platformon nem szerepelünk, és ezért nem teszünk, és szerintem ezen sokkal többet lehetne fejleszteni. És valami ezen a téren, nem tudom még pontosan hogy, de én ebben látom inkább a jövő, mert ha a jégkorong mellett valamilyen módon maradnék, de szeretnék, mert csak ez az életem, és ez ad örömet, és sok bánatot is, de inkább örömet, és az elmúlt 30 évben ez, 32 évben már 3 évesen kezdtem, úgyhogy most már 32 éve jégkorongozom. Azóta ezt tölt ki az életemet, és ehhez értek. Mindenki szeretném ezt a tudást átadni valamilyen formában. Lehet, hogy fiatalokkal foglalkozni, mondjuk egy fejlesztőközpontot. De hokit nem akarom elengedni semmiképp, de inkább vállalkozásba gondolkodok. És...
Az a baj, Sofi, hogy amiket mondasz, azokkal mi maximálisan egyet tudunk érteni, hiszen az elmúlt most már 4 szezon, amit lenyomott a Kisles magával, nagyjából pont ezekről beszéltünk, a népszerűsítésről, az utánpótlás kérdésekről, arról, hogy hogyan lehet a jégkorongot megbecsült sporttá, ismert sporttá tenni. Szóval, hogyha ebben fogsz dolgozni, akkor bár nem vagyunk óriási fórum, mi dolgozunk rajta, hogy azok legyünk, de támogatásunkra mindenképpen számíthatsz, mert nekünk ez ugyanúgy szívügyünk. Azt kívánjuk, hogy a karriered úgy folytatódjon, hogy abban mindenki örömét lelje, de legfőképpen te, és ezt a 3 évet, vagy esetleg 5-öt, azt sérülésmentesen és eredményesen tud eltölteni, és kívánjuk tényleg, hogy a lehető legjobb helyen kössél ki a szezonban, legyen az Csíkszereda, vagy Filak, vagy bármi. Köszönjük szépen a beszélgetést, és mindig azt szoktam mondani, hogy majd még beszélünk, meg ezt is lehetett volna még holnap reggelig folytatni, de ha majd abba hagytad a jégkorongot, mindenféleképpen szeretnénk újra vendégül látni, mert ezekre a terveidre is kíváncsiak vagyunk, amellett, hogy tényleg örülünk, hogy látunk téged még játszani.
Köszönöm szépen, hogy azért 3-5 évnél még hamarabb azért fogunk beszélni, hogy azt, hogy tudjuk. Nagyon jól esik, amit mondasz, tényleg én ez is motiválom, úgyhogy úgy hagyja magam, hogy még a szurkolók, meg azok az emberek, akik mondjuk szeretik a játékomat, vagy valamilyen szinten örömet okoztam nekik a játékommal, vagy ilyen, egy élményt éltünk meg át együtt, mint ahogy a VB-ken, vagy nagyon sok srácot, vagy szurkolót én is arcról ismerek, mert hosszú évek óta látjuk egymást mind a pályán, vagy beszélünk, és ez nekem nagyon fontos, hogy úgy hagyjam abba, hogy még ez a fogadtatás legyen, amit is mondasz, hogy még bárcsak még 1 évet, vagy 4 évet, vagy még 5 évet játszanék, és még hiányozzak akár a magyar hokiból, még azt hiányérzete legyen a szurkolónak, amikor abba hagyom egy pici, de inkább azt akarja, hogy már azért elég puha.
Most már.
Majd amikor bekiabálnak, hogy kemény voltál, Sofi,
ahhoz. Amikor már nem úgy szól a puha, vagy Sofi, akkor már azt nem akarom megvárni, hogy ne úgy szóljon. Úgyhogy ez így megfogalmazódott bennem, hogy erre megpróbálok ügyelni, de remélem, hogy tudom, ismerem magamat, hogy én vagyok az egyik legnagyobb kritikusom magamnak, úgyhogy bízom benne, hogy ezt jól fogom tudni megválasztani, és bízom benne persze, hogy ez minél több idő, Csak köszi szépen a beszélgetést, meg jól esett engem ezt a mondatok, úgyhogy köszönöm.
Hát én azért gondoltam, hogy egyébként a pályafutás vége után biztos, hogy kell beszélnünk, mert amikor 2028-ban majd beszélünk legközelebb, akkor még az egy, még egy feljutást, azt majd meg kell beszélni, hogy hogy történt. Oké?
Okay? Igen. Ja. Kell még egy 3 év, vagy 7 év rövidebb.
Honnan hova? Honnan hova?
Azt majd az idő megmondja.
Az, igen, ezt majd meg majd.
Jó.
Igen, ez sajnos kérdés, de reméljük át divegyából nagyába. Vagy
de ez is előfordulhat, ja.
Sofron Istvánnal beszélgettünk az elmúlt szűk 2 órában. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet, további kellemes időtöltést kívánunk mindenkinek. Köszönjük még egyszer, Sofi. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok.